darf ich daraus schließen, dass er sich auch um Einzelheiten in der Außenpolitik annahm.
Er hat sich hier außerordentlich in die Einzelheiten, diese Einzelheiten angenommen, wie ich schon eben sagte, auf beiden diesen Gebieten wegen seines hier besonders hohen Interesses.
Köszöntjük a Gomba Presszó hallgatóit innen a Tetvesrétről. 2023. október 30-a van, kivételesen hétfő, és nem péntek. A mikrofonoknál Csenge, Tomi és Tibi.
Mostantól kezdve a beköszönés alá berakom ezt.
Tökéletes. De jó? Te honnan tudod mindig ilyen pontosan, hogy milyen nap van?
Mert ez az egy, ami... Nem, inkább nem mondom, amit gondolok.
Jó. Azért tudom, mert hogy engem egyébként is, tehát engem kimondottan
érdekli a dátum.
Idegesít, hogyha nem tudom, hogy milyen nap van. Tehát, hogy halladik, igen.
Idegesít?
Idegesít.
Már egy kicsit mondd még egyszer, mit csinál, vagy hogy vagy te, hogyha nem tudod a dátumot?
Idegesít, ha nem tudom, hogy hanyadika van.
Ja. És most hanyadika van, akkor
30-a.
Csenge, ezt már csak onnan is tudhatnod kéne, hiszen holnap van 31-e, mert szerdán van elsője.
Tudom. De hogy tudtam.
Én is köszöntök mindenkit, hihetetlen méretű, akkora méretű szeretettel, gyerekek, hogy nincs az a kartondoboz, amiben darabolás nélkül beleférne. Csenge, te hogy köszöntöd a hallgatókat? Te is találj ki magadnak valami hülyeséget, amit ilyenkor mondasz.
Jó, de ne azonnal, még egy kis időt rá.
Hát jó, addig nem megyünk tovább.
Jó, akkor, de csak én modorosan tudnám köszönni, úgy meg nem akarom.
Mi Csenge, mindannyian a modorságból élünk.
Hát köszönj idegesen a hallgatókat.
Nem tudom, magyarik van. Nem,
köszönj modorosan.
Tengermély szeretettel üdvözlöm.
Úr, ki az, aki tengermély szeretettel szokott üdvözlöm?
Én nem tudom.
Ki az, aki tengermély? Ez valaki, ez loptad, ez nem jó.
Nem tudom.
Jó, jövő hétre a következő adásra készülj egy normálisan.
Ja. Tűzforró készfogással köszöntöm a hallgatókat.
Ez jobb, mint az előző. Figyeljetek, ne húzzuk az időt, ne kezdjük bele mindenféle hülyéskedésbe, hanem kezdjük el az adást, jó?
Kezdjük el.
Kezdjük el a szolgálati közleményekkel. Először van egy olyan körkérdésem, hogy kinek van szolgálati közleménye, Tibi?
Nincs.
Csenge, neked legyen.
Jó, akkor...
Legyen a te szolgálati közlemény, hogy beszélünk arról, hogy miért vagy már több mint fél órája itt a házban.
Azért vagyok, most elmondjam, hát most még mondjam el.
Hát gondold át, hogy ezt szeretnéd-e még titokban tartani? Nem
egyszer úgyis publikus
nem,
lesz.
Hát nem biztos.
Egyszer kiderül.
Hát egyszer minden kiderül egyébként. Az ítélet napján, a judgment day, ha eljön gyerekek,
na
ott
hát
minden kiderül.
Meglátjuk, hogy leszek-e a kollégád, vagy sem. Kiderül.
Úgy van, hogy Csenge megpályázta a Marci Bányi téri művelődési központ igazgatói állását.
Így van. És nagyon nagy előny, nem előnye, hogy mondják, esélyekkel indulok.
Esélyekkel indulsz, és szerdán egy próbanapot tartasz.
Igen.
Nem ezt pályázta meg.
Azt mondták, hogy ha tudok neked dirigálni egy egész napig, akkor felvesznek
igazgatónak. Akkor nem lesz abból semmi.
Ez szerintem egy halva született csecsebő. Na, szóval Csenge az infopultba, hát az új Rita szeretnél lenni.
Igen.
Azt tudtad, hogy Rita már nem lesz?
De ő más, ő átrotálódott egy másik pozícióra.
De ezt most tudtad meg az elmúlt fél órában,
természetesen.
Ugye? Ja. Jó van, hát majd azt Rita elmondja, hogy ő mi lesz. Ki vagyok én, hogy bárki más helyet elmondja.
De már irigykedtem rá, amikor meghallottam a pozícióját.
Te inkább azt szeretnél lenni?
Hát majd egyszer. Be akarom járni a létre minden fokát.
És úgy érzed, az a létrának egy magasabban lévő foka?
Hát persze.
Tényleg?
Vagy hát nem tudom.
Hát nem tudom.
Egy másik.
Hallgatók, hogy szeretik ezeket beszélgetésre? Erről fogalmuk sincs róla, hogy mi lesz.
És még én sem tudom.
Na de megmondhatom, mi a szolgálati közleményem?
Mondjad. Nem ez volt?
Nem, hát nem, mert ezt te húztad ki belőlem.
Ez igaz.
A banán híjaknak az utóéletéről.
Én szeretem ezt. Legyen ez utánkövetés.
Mi a helyzet az eleki banánpálinka fronton?
De várjál most, a banánpálinkának az utóéletéről, vagy a komposztálódó banánhéjak?
Hát a komposztálódó banánhéjak benne vannak abban a komposztládában, amit az önkormányzat kiosztott a komposztálni vágyó falusiaknak.
Van ilyen, hogy az önkormányzat komposztládákat oszt szét?
Volt valamikor, igen.
Főleg falun, ahol mindenkinek van legalább 60 ezer köbméter faléce, amiből bármikor össze tudna szögelni egyet?
Igen, igen. Sőt, azóta, mivel már annyi komposztunk volt, ez a komposztláda mind a négy élénél szét is robbant. Tehát már nem egy komposztláda, hanem egy komposzthalom, amit négy oldalról műanyag szegélyez.
Ez műanyag láda?
Hát persze. Mert azt hitted lebomló.
Hát fából. Hát az én apukámnak fából volt a komposzt. Nem láda volt az. Hát csak egy... Mi ez hát a komposzt
nekünk,
valami?
Nekünk évek óta mindig csak egy a kertnek egy pontján volt egy büdös nagy halom. És azon kinőtt a paradicsom, amit odahánytunk, azt leszettük. Tehát, hogy így egy ilyen kis ökoszisztéma kialakult.
És annyira intenzíven komposztálódott a komposzt, hogy szét... szakította a műanyag ládának a falát.
Van egy más teóriánk is, az egyik az az, hogy akkora hő keletkezett, hogy tényleg
megolvadt.
Meg szétolvasztotta.
Ezért alkalmatlan egy zárt doboz, egy láda a komposztálásnak, hiszen ott hő keletkezik.
Illetve...
Ezért épített apukám szellőse, tehát nem egy zárt ládát épített fából.
Hát szerintem is, hát ezt az önkormányzat nem gondolta át, hát szétrobbant a láda.
Hát milyen önkormányzat?
Hát visszavisszük majd.
De úgy, ahogy van.
Úgy, ahogy van. Egy platós teherautóra felpakoljuk és lehányjuk a városháza előtt. Na de valószínűleg nem a hő miatt, hanem a bugyogó szemét miatt robbant szét, hanem azért, mert van egy tacskunk, és az egereket talált benne, és bemászott a kis likon, ami a szellőzés miatt az alján van, és hát kiette magát, szétrobbantotta a komposztládát.
A tacskó beette magát a ládába?
Beette magát.
És aztán egy másik helyen kiette magát? A tacskó.
A tacskó.
Tacskók egyébként
szeretik a műanyag ládát? Megeszik a műanyagot?
Bármit megrágnak.
Meg, igen, hát pockos kutya. Tudod, ha hőmozgást hall, meg egeret észlel, akkor őt nem lehet megállítani.
Tudom,
de amúgy nem biztos, hogy
tacskó. Is az volt.
Olyasmi.
A híres Eleki tacskó. Jó.
Na, úgyhogy ez van. Banánpálinka, visszatérve a banán gyümölcshúsra. Megkérdeztem, utána kérdeztem, hogy na milyen lett az Imrének a banánpálinkája. És mondták, hogy hát igazából semmilyen banán íze nincsen. Mi? De azért, és hát én is megkérdeztem, hogy miért. És hát igazából tényleg ez a válasz, hogy összeöntögetik a pálinka főzőben, hogy van. De azért mindig szisztematikusan csinálnak külön málnapálinkát, banánpálinkát, szőlőt, körtét, mindig válogatják, magozzák, kivágják a fekete részt.
És a végén összeöntik?
És a végén pedig összeöntik a főzdébe.
Ez úgy, ahogy Budapesten a szelektív személygyűjtés zajlik, hogy nagyon komolyan, nagyon drágán előállított delegált kukákba kell dobálni, és a végén összeöntik.
Igen.
Na jó van. Mindenesetre én gyűlölöm a pálinkát. A pálinkának minden megjelenési formája az szerintem életellenes. De hogyha esetleg hoznál ebből a banánpálinkából, hogy esetleg Tibi vagy én felfedezni véljük-e benne a banánt.
Na, az nagy mutatvány lenne. Jó, próbálok szerezni.
De elég egy ekkora.
Jó.
Hát egy deci.
Egy decit hozok.
De nekem túl mennyi kell, hogy beleszagoljak?
Elég lesz, hidd el. Viszont hoztam nektek ajándékot.
Hát elővele! Hát gyerünk
hát
már!
Nézzük.
Hát ezért találtam ki 21 évvel ezelőtt a szolgálati közlemény rovatot. Közben iszok a kombucsa teámból én is.
Na, hát ha már vidéken jártam, akkor legalább ti is.
Várjuk, mit hoztál? Közmondást?
Banánpálinkát.
Egy kis komposztot a táskámba. Akkor ti is kapjatok a jóból.
Fejünkhöz.
Megmutatom.
Mi ez, bor?
Nem bor. Hát borosban van.
Hát akkor hiába nézegetjük, nem tudjuk, mi az, ugye?
Na, tippeljetek. Aki kitalálja, azé.
Málnasz, vagy szörp.
Nem.
De Vidibi, nézd meg a viszkozitását. Borviszkozitása van?
Nagyjából borviszkozitása van.
Akkor szerintem ez ecet.
Nem.
Akkor valamilyen olaj.
Nem.
Ehető? Emberi fogyasztása alkalmas?
Természetesen.
És ez le van palackozva?
Nem, csak be.
Ez csak celluxal visszaragasztva.
Nem, az egy kis frissen tartó fólia rajta. Nézd meg a fény fele.
Hát, ha lenne fény,
én is próbáltam, de nincs fény.
Ó, ez most.
Most.
Köszönöm szépen, elfogadom. De mindegy, nem hoztál valamit?
Hát közösbe hoztam, te.
Jó, majd szétosztjuk valahogy.
Na, ő viszont az alja az kicsit uszós.
Hát ez nem baj az.
Hát mondtam, hogy a kombucsa miatt nem fogtok megérni tőle.
Hát meg a must az mindig egy zavaros ügy.
Meg ez a mi szőlünk, ez a miénk, ez a mi mustunk.
De még nem forr, ugye? Bár én azt is szeretem a murcit is.
Hát szerintem nem.
Jó, de gyorsan meg kell inni.
Jó, akkor én is megadom az
de most ajándékot. De te ide dobd nekem az asztal közepére.
Na, mit hoztál, Tibi?
Meséld el, Tibi, az elejétől kezdve a végéig. Ne hosszan.
Jó, röviden elmesélem. Egyébként ez vaddisznópörkölt.
Uh-huh.
Csak...
Azt tettem tegnap is, tegnap előtt is. Igen. Honnan volt vaddisznód?
A méhütőből.
De Tibi, ez ne... De ez nem úgy van, hogy a méhűtődben él egy vaddisznó csorda.
Nem,
és néha születnek kicsinyek.
Csak volt.
Melyeket te felnövet korukba, süldő korukban levagdosol.
Eltettem fel, darabolt,
honnan
kockázott
volt, honnan volt vaddisznó? Hús. Honnan volt? A bátyától, vagy a piacról?
A piacról.
Oh. Na igen.
Na és akkor gondoltam, hogy akkor... Ja igen, mert hogy az előtti adásban, azt hiszem igen, akkor beszéltünk pont arról, hogy a pörkölt készítés, nem is csak a pörkölt készítés volt, hanem akkor javasolta Tamás nekem, hogy a szélnek a...
Ez adás után volt, Tibi, nem az adásban.
Adás után?
Igen.
Na mindegy, tehát, hogy azt nézem meg, megnéztem, és
Próbáltam Tibinek valami értelmes elfoglaltságot javasolni, és megfogadta tanácsomat.
Azonnal rákattantam erre a receptre. Ez egyébként egy pörkölt alap. Amit Szél Tamás módszerével ugye...
Mondd el inkább, hogy mi az.
Ami egy nagyon egyszerű módszer egyébként, csak baromi hosszú ideig tart, uh-huh. Tehát ez azt jelenti, hogy egy nagy kockára vágott hagymát lepirítasz, és amikor mindegy megfűszerezed, ahogy te egyébként szereted, és utána azt csinálod, hogy...
Fűszerezed a hagymát?
Igen.
Mivel fűszerezed a hagymát?
Mindenki fűszerezi, nem?
A hagymát?
Persze.
Mivel?
Hát a pörkölt alapba teszel fűszert.
De nem a hagymára.
Hát de.
De.
Hát a kicsit megpirítod a fűszert.
Igen.
Igen.
Na mindegy, és akkor az van, hogy felöntöd kicsit, tehát nem nagyon, és akkor nagyon sokáig játszod ezt a párol-pörköl uh-huh. játékot. Van durván a 3 órán keresztül. És aztán ugyanezt megteszed a hússal is, és Szél Tamás szerint, és ebben szerintem valószínűleg most már rájöttem, igaza van, tehát a paprikát, amit a pörköltbe teszel, azt csak az utolsó fél órára teszed bele.
A piros paprikát?
Igen.
Komolyan?
Komolyan.
Azt szoktam először repirítani.
Hát nem. Ő ellene megy ennek az iskolának.
És szerintem, majd megmondjátok, szerintem, nekem íz lett.
Szerintem csak... Ennyi, hogy íz lett. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy a világ legjobb pörköltje.
Hát az én legjobb pörköltje.
Neked íz lett. Hát ennél jobban próbáld már meg eladni.
Egyéni rekordja.
Hát ennél jobb pörköltet még nem sikerült csinálnom. Na. Az biztos.
Ja.
És hoztam nektek belőle kóstolót.
Köszönjük szépen, Tibi.
Köszönjük szépen. Én nem hoztam nektek semmit. Gyerekek, elmaradt már 2 hete tervezem, és mind a 2 alkalommal elmaradt, mert nem rögtön az elejére másoltam be a szolgálati közleményeknek. Nagyon régóta nem mondtuk el az elérhetőségünket. Nem is feltétlen az, hogy hol lehet minket elérni, hanem az, hogy hol kell egy pici kis energiát belefektolni abba, hogy nekünk egy kicsivel jobb legyen. Az egyik ilyen a Twitter csatornánk, ahol elértük a 900 feliratkozót.
Oh.
Épp azon siránkoztam a minap, amikor elértük a 900-at, hogy bazd meg 21 év kellett az, hogy 900 nyomorék idióta, hülye feliratkozást összegyűjtsünk, és hogy nagy valószínűséggel megjósolható, hogy az 1000 feliratkozót már nem fogjuk megérni. És én mégis arra próbálom biztatni a hallgatókat, hogy próbálkozzanak meg a csodával, hát ha mégis sikerül 1000 darab feliratkozót, ami még mindig csak az 1 milliómod része.
Annak, amennyit szeretnél.
A lópici lófaszgáspár tetűhülye Béla Twitter csatornájának feliratkozói számához képest. De nem baj, mi mind a 900-at szeretjük, most már 901. Ha ilyen ütemben haladunk, ugye, akkor 2456-ra meg lesz az 1000 feliratkozó. Ez az egyik nagyon kedves invitálásom. A másik, amiről leszoktatok, pedig nem csak akkor csináltátok, amikor én ezt kifejezetten kértem tőletek, van az Apple Podcastnak, ugye az értékelési lehetőséget, tehát lehet mindenféle csillagokat egytől négyig, ötig.
A ötig van az.
Egytől ötig adogatni, hát nyilvánvalót, tehát értelmetlen ötnél kevesebbet adni, mert akkor az inkább ne hallgassa. És lehet szöveges értékelést is. Persze, bizizgáldat. Egyébként simán lehet. Szöveges értékelést is írhatok, de most fontosabb lenne az, hogy aki még eddig nem pontozta, az pontozza be. Jó, majd aztán, ha egy kicsivel több értékelésünk lesz, ami egyébként most sem kevés, mert 220-an valamennyi van, de mondjuk ott nem tudom, érjük el a 300-at, akkor majd elmondom, hogy miért kértem. Ez volt az egyik. És most jön egy elképesztő újdonság. Az elképesztő újdonság előtt egy elképesztően régi unott dolog, az, hogy van Patreon oldalunk, ahol az irántunk érzett oldhatatlan szerelem, milyen érzelem van még, amit éreznek a hallgatók? Vágy.
Hát legyen inkább tisztelet.
Tisztelet, becsületnek nem csak úgy lehet hangot adni, hogy magatokban elmorzsoljátok, hogy az anyátok 7 centség itt. Kurva jó volt ez a mai adás is. És még csak nem is úgy, hogy az Apple Podcaston egy 5-ös értékelést adunk nekik, és még csak nem is úgy, hogy a Twitteren beírjuk, hogy na, ez jó mulatság, férfi munka volt, hanem, hogy néhány dollár pattintásával és bemutatjátok ezt a szerelmet, felmutatjátok, mint egy, mit lehet felmutatni? Mint a kisded oroszlánt. Vagy az urat. Szép. Bár most nem volt úrfelmutatás, mert az nem ilyenkor van. De majd mindjárt megbeszéljük. Szóval van a Patreon oldalunk, melynek a linkje természetesen a show notes-ban minden egyes adás után ott van. Most jön az ordas újdonság. A Patreon arról hírhet, hogy egyrészt a hallgatók, ha én oda beállítom azt, hogy mondjuk egy dolláros támogatás, akkor a Patreon rögtön ráraki a 27%-os áfát, ezt elkéri a hallgatóktól, azt ő rögtön elteszi magának. Hát saját bevallása szerint átutalja a Magyar Államkincstárnak, természetesen nem hiszünk neki, és utána még a saját magas sápját is leszedi, majd utána, amikor az így megfogyatkozott, szinte megfelezett összeg elkerül hozzánk, akkor azt, amikor átutaljuk az egyetlen lehetséges helyre, a PayPalra, akkor is leszed, és majd amikor a PayPalról átutalod magadnak, akkor a világ legtrógerebb valuta átváltási árfolyamával még leszed belőle. Nem is értem pontosan, hogy a magyar podcasterek 99%-a miért a Patreont választotta, de értem, mert az volt az első, és azóta is hetente fejlesztenek valami nagyon-nagyon új funkciót, de én nekem elegem lett ebből, hogy a hallgatók nekünk átutalt édes-drága forintjai, azok mindenféle más cégeknek a bankszámláján landolnak. Ezért utána néztem, hogy más podcasterek milyen szolgáltatást használnak Patreon helyett, és a választásom hosszú heteken áttartó kutakodás után a Donabli lett. Te hallottál már?
Nem is ismerem.
Donabli biztos nem olyan régi, mert én magam is most hallottam először róla, úgyhogy beregisztráltam oda is a gombapresszót. Ott, amit elmondtam az előbb, az náluk összesen 5%.
Az baráti.
Az jó.
100 forintból 5 forintot. Ja, mondjuk ezt a hallgatók magukat is tudták, mi az 5%, de így van. Szóval úgy hirdetik magukat, hogy ők veszik le a legkisebb költséget. Berakom a show notes-ba. Aztán majd lehet, hogy kitalálok valami akciót, hogy a Donablin keresztül minket támogató hallgatók esetleg kapnak-e még valamit, ezt még nem tudom. De visszamenőleges hatású lesz, úgyhogy ne szégyeljétek akár ebben a pillanatban megnézni, hogy mi ez. Mit akartam mondani? Jó, semmit. Majd elmondom, lehet, hogy a következő adásban, hogy mire biztatom a Patreon hallgatókat, és hogy hagyják-e ott a Patreont, vagy nem. De most azt mondom nektek, hogy mindenki döntse el saját maga, hogy melyiket választja. Mindegyiken pont ugyanazok a támogatási tételek vannak, úgyhogy... És ugyanúgy felkerül az adás megelőző félórás nyökökés is mind a kettő oldalra. Ez az első volt, amit el akartam mondani. Következzen a Minden Szentek, illetve Halottak Napja, egybekötve a Tegyünk Rendet a Fejekben rovattal. Tudjátok-e, mikor van Halottak Napja?
Nem.
Tippelj, asszony, tippelj.
Akkor november 1-e.
Tibi, szerinted mikor van halottak
szempé? Szerintem november 1-e vasárnapja.
Mind a kettő teljesen hibás. November 2-án. Minden szentek van november 1-én, és halottak napja van november 2-án. Mit ünneplünk? Hát az ünneplés az inkább idézőjeles kifejezés, de mit ünneplünk minden szentekkor, és mit ünneplünk halottak napján? Erős tippeket kérek. Az anyátok szentségük.
Nyilván az összes szentet, tehát minden benne van a nevében.
Igen.
Hogy minden szentet.
Halottak napján pedig a halottakat.
Halottak napján nem ünneplünk semmit, mert akkor megemlékezünk csak.
Ezért mondtam azt, hogy idézőjelben van az ünneplés.
Hogy csak miért ünneplünk minden szentet? Vagy nem, mármint, hogy ez egy fura dolog, hogy ünnepeljünk meg mondjuk minden békát egy nap, vagy nem tudom, ez így elveszi a egy-egy béka nagyszerű cselekedetének az élét.
Képzeljétek el, megnyomtam valamit az előbb, és azóta nem hallok.
Nekem is elment a fülembe a hang.
Mindenkinek elment?
Most nem,
de most megint... mindenkinek jó?
Most jó.
De várjátok, most kéne, hogy jó legyen.
Egy-kettő.
Most kell, hogy jó legyen.
Most jó.
Jó, mert úgy van az, hogy egy forgószéken ülök, és ha pont úgy forgok, hogy a keverőpulton megnyomok a karfával egy gombot, akkor meg tudom nyomni azt a gombot, hogy senki nem hall semmit, de tökéletesen megy tovább az adás. És rengeteg funkciója van ennek a keverőpultnak.
Meg a karfának.
Szóval mit mondtatok? Nem. Na, szóval azért is lenne fura megünnepelni minden szentet, mert nem azt ünnepeljük.
Na, akkor mit ünnepünk minden szentek napján?
Elmondom. Kétféle halott van. Egyébként sokféle halott van, de alapvetően az vallásos szempontból a keresztény egyház tanítása szerint kétféle halott van. Az üdvözült halott, és az, aki még az üdvözülés előtt van, azaz éppen sikítozva, mesztelenül üvölt a purgatóriumban, mert még nem jött el neki az, hogy megtisztuljon.
És a pokolban minden lévőkkel?
Minden szentekkor. A pokolban lévőkkel nem foglalkozunk. A pokolban, Tibi, a pokolban lévők, azok a pokolban vannak. Most csak a purgatóriumban, és a megüdvözült, nem, az megüdvözültek hol vannak? A jóisten jobbján, nem?
Meg hát a mennyekben.
Azt mondom. Meg. Tehát minden szentekkor a megüdvözülteket emlékezünk, halottak napján pedig a sikítozókra, akik éppen egy kurva nagy üstben főnek. Egyébként nem.
Nem a purgatórium.
Az nem az, az az előszobája.
Igen, az a hall.
De nem jó ott. Nem jó. Én hát úgy emlékszem, a gomba persze a műveltségemből. Nem, az nem jó. Most én nem mennék bele a részletekbe, én mert sem. Rég volt már az az adás, amikor ezt nagyon pontosan kifejtettem.
De mivel lehet átlépni? Mi a beléptető kapu?
8 másodperccel ezelőtt mondtam, hogy nem megyek bele részletekbe, mert nem emlékszem rá.
Ez elég nagy részlet, hogy mi a világjegy.
Hogy lehet megüdvözülni.
És igen, purgatóriumból, hogy mész át a mennybe.
Hát, mert látszik a
purgatóriumban... Átadom nektek az ostoba találgatás lehetőségét.
A purgatóriumban dolgozók...
Ott dolgoznak.
Mi? Infopultos?
Hát vannak mindenféle.
Purgatóriumi infopultos.
Purgatóriumban grafikus.
Dolgozó angyalok. Tűzrakó.
Igen.
Angyalok.
Akik... Mi? Hát nem is ördögök, az ördögök.
Jó, nem szóltam semmit, nem megadom nektek a teljes lehetőségét a megszégyenülésre.
Tehát akik ott dolgoznak, angyalok, azok felismerik, tehát ahogy a lélek változik,
igen,
akkor ugye egyszerűen átmegy, és egy olyan formába, amiből már... az angyalok egyértelműen meg tudják állapítani, hogy na, te már üdvözülhetsz.
Tehát mint a te vaddisznó pörkölted, ott főzik az angyalok a lelkeket, igen. És ha kész van, akkor...
Ez annyira profán volt, hogy fel kell szólaljak, hogy fejezzétek ezt be. Hát vaddisznó hogy... pörkölthöz hasonlítani.
Hát, hogy megért.
Jó, akkor elmondom, jó, figyelj, megteszem nektek azt a szívességet, hogy a megszégyenülésből kiveszem a saját részemet is. Én meg azt mondom, hogy szerintem a földi élet minősége alapján dől el, hogy valaki a purgatóriumba kerül, vagy egyből üdvözül halála után.
Biztos, hogy nem.
Szerintem de.
Szerintem nem. Szerintem a földi életből csak a pokolba, vagy a mennybe lehet kerülni. Vagy várjál, nem, na várjál, pur...
Jó, ezt fejezzük be. Nem lesz időnk a tartalmi részére az adásnak. Jó? Tehát nem tudod, te sem, és most magam mutatok, én sem. Szóval a minden szentek napja, melynek tudjátok-e a latin nevét? Nyilván tudjátok. Festum omnium sanctorium.
Az persze, hogy tudtuk.
A halottak napjával nem keverendő össze, mert annak mi a latin neve?
Halloween.
Commemoratio omnium fidelium defunctorum. Ami azt jelenti, hogy megemlékezés minden hűségesen eltávozottról.
Ó, szép.
Előbb volt a Minden Szentek napja, mármint a katolikus egyház, hát nyilván ő valamelyik Gergely pápa, nyilván valamelyik Gergely, mindent valamelyik Gergely pápa, vagy Pius pápa vezetett be. Valamikor ezer előtt, valamikor nem tudom mikor, és rá, nem tudom, százvalahány évvel találták ki, hogy kéne a szerencsétleneknek is egy nap, és akkor jó, akkor legyen ez a Minden Szenteket követő első nap, ez lesz a halottak napja, ezt mondták. Mi akkor most már azt mondjátok meg, hogy a Halloween? Néztek rám, ennyire vizenyős szemekkel mind a ketten.
Hát nyilvánvaló.
Vizenyős, két vizenyős szempár ösztűzében ülök itt. Na mi a Halloween? Neked például tudnod kéne, Csengét, te megkapod azt az alkérdést, hogy ez melyik angol kifejezésnek ből ered?
Nem tudom. Hát a fogalmam
sincs. Hello Bécs, nyilván.
De, Hello Bécs. Ez a Hello Bécsből.
Nem, hát ennél közelebb magam se tudom. Hát ez is, na, tehát, hogy minden egyes kultúrkörnek, meg minden vallásnak van egy saját ünnepe, ami az elhunytakhoz kapcsolódik. De hogy pontosan a Halloween az melyik
kultúr? A Halloween az pont
ez mennyire baromira a rossz tanuló felel.
A Halloween
volt az... Ez? Ki kérdezte ezt tőled, amit hát, most mondtál?
Hát ezt tudom, mi a Halloween? Ezt tudom biztosan.
Mi a Halloween?
A hálaadás, hogy túléltük a, nem a, azt az évet.
Az mit a hálaadás.
Nem az, hogy meghívjuk a halott lelkeket a földre, hogy jöjjenek, sétáljanak itt köztünk.
Jó, tehát először is már nem csak, hogy rendet kell tenni a fejekbe gyerekek, hanem egy hatalmas életen baltával ketté kell hasítani, egy merőkanállal ki kell szedni, ami benne van, és visszatölteni belé valami normálist. A hálaadásnak a világos semmi köze a Halloweenhez.
Az nagyon messze nincs. Van.
Akkor miért mondtad az, hogy hálát adunk?
Mert eszébe jutott, na.
Ez jutott eszembe.
Jó, akkor nehogy a gyerekek félreértsék. A Halloween az október 31-én van. Tehát a Minden Szenteket megelőző napon van, és ez igazából a halottak napja az angol száz világban.
Jó.
Ennyi. És a All Hallows Evening, vagy Hallows Evening, azaz Minden Szent estéje.
Ó.
Hát tanuld már meg.
Hát így már világos.
Te olyan furcsa angol, senki által nem használt angol szavaknak a magyar jelentését tudod, akkor ezt is tudjad.
Most már tudom.
Hallow. Úgy van, Hallow.
Jól van.
Fú, gyerekek, nagyon nagy zűrzavar volt a fejekben. De
szerintem ennél nagyobb lett most így a...
A tiédbe lehet, Tibi, de én arra remélem, hogy a hallgatók viszont tudták dekódolni azt a szöveget, amit elmondtam. Akkor most már csak azt tanuljuk meg véglegesen, hogy a protestáns vallások hogy állnak ehhez a kérdéshez. Erről tudtak-e valamit? Te nem tudsz, mert te nem vagy protestáns, te mi vagy?
Én katolikus.
Te is katolikus
vagy? Római katolikus.
Én is az vagyok.
Na.
De én tudok a protestáns vallásról, egyrészt mert utána olvastam, másrészt pedig én a halottak napját már nagyon-nagyon régóta református közösségben töltöm, és fel is tűnt, hogy kicsit más dolgok vannak. Egyrészt például se a Minden Szenteket, se a halottak napját nem tartják a protestánsok. Nincs ilyen.
Nem mennek ki a temetőbe gyertyát gyújtani.
Kimennek, rendbe teszik a sírokat.
Hát más, hogy más se tartja.
De ezt 31-én csinálják, mert az a reformáció napja. Nem halottak napja, nem Minden Szentek, hiszen ott nincsenek szentek. Így aztán nyilván Minden Szentek napja sincs, és kimennek, rendbe rakják, ez 31-e, vagy az a vasárnap, ami közvetlenül megelőzi a reformáció napját, de például nem gyújtanak mécsest. Azt se csinálják. Meglehetősen puritán módon állnak ehhez is, mint sok más dologhoz vallási kérdésekben. Hiszen ez maga a reformáció, gyerekek.
Puritánok leszünk.
Mikor Luther Márton kitűzte Wittenberg kapujára a 47. 88. Hány pontos? Ki tudja. Hosszú volt a lista. Valamelyik gombolászóba benne van, gyerekek. Hallgassátok meg.
Tehát éppen nem kinek, akkor 52.
Tényleg?
Aha.
Utána nézek?
Én néz utána, derüljön ki.
Ezt most megnézem, gyerekek. Ebből nem csinálunk természetesen szokást, meg fesztivált sem, hogy kigúlizzuk a dolgot, sőt, valakitől most hallottam, és kifejezetten utálja.
És hogyha igazam van, akkor elmondom, hogy miért emlékszek rá.
Ez valami nagyon profán megoldás lesz, úgy érzem.
Igen.
Luther Márton pontjai.
Hány pontja?
Hány pontot?
Hány pontot kapott?
Hány pettyes Luther Márton?
Jó, tehát te mit mondtál?
7 pettyes Luther Márton.
Hány pontot?
Szerintem 52.
Szerintem nagyon tévedsz.
Mert
95.
95.
Nagyon.
De mind a kis grafomám volt.
És most egyébként itt van előttem mind a 95, ha gondolt felolvasom, de nem teszem. De nem. Hanem mert volt már egy gombapresszó, ahol megbeszéltük azt, hogy azért elég erős párhuzamosság.
Redundáns egy kicsit,
és redundancia
igen.
Van ebben a...
Hát ezért lett a végén 52.
Mert ugye az érdemi rész, az anza.
Igen.
Mert be, a többi... feltöltötték a ChatGPT-re, és megmondták, hogy ebbe csinálj már valami normális, és 52.
Tehát vedd ki belőle azokat, amelyek már szerepelnek egyszer.
Megint túl profán volt, amiről beszéltek, úgyhogy megszakítom ezt a beszélgetést.
Te le tudsz 95 dolgot úgy írni, hogy ne ismételd magad, de hogy tudsz, senki nem tud. Én nem.
Igen.
Szép.
Én bármilyen témakörben írok 95 pontot.
Én szóltam most életemben először segítségül hívtam a ChatGPT-t, mert panaszlevelet kellett írjak, és ezt én nem tudok biológiailag.
Várjál, akarod ismertetni röviden az esetet, vagy ezt már a másik podcastodban megtetted?
Nem, azt ott nem fogom semmiképp sem, mert...
Az egy minőségi podcast. De az nem
érzékeny témát érint. Egy ékszerésznek kellett panaszlevelet írjak, amiatt, mert sokadjára romlik el az ő általa tervezett ékszer. És...
De hogy romlik el? Hogy anyagában romlik el, vagy kiesnek
kiesik,
dolgok?
Kiesik belőle kő? A kő. Többszörösen, igen. És
drága kő, ami kiesik belőle?
Igen, egyszerű... smaragd.
Aha, tehát nem egy üvegdarab.
Nem. Jó. Nem egy homokszám, hanem egy gyönyörű smaragd.
Azért milyen jó, hogy van egy olyan podcastod is, melyet nem hallgatnak a rokonaid, és bátran beszélhetsz ilyenekre.
Lehet őket szidni.
Itt még azt is el lehetne mondani, igen, hogy milyen gyűrűről van szó.
Tök mindegy. Mama úgyse hallott.
Én de bátor vagy, egyszer valaki belelinkelje neki valahogy. Na igen.
Még azt is belárulom, hogy én tettem tönkre a habverőjét 6 éves koromban. Nem pedig az öcsém.
Az anyád szentség.
Na, jó van, kimondom, amilyen szívemben ez a számon. Na, és hogy...
Hogy lehet tönkretenni egy habverőt?
Hát, nagyon ügyes voltam.
Na jó, igen.
De motoros.
Az, hogy
dehogy motoros.
Nem, olyan sima kézi.
A nagymamájának motoros habverője.
Miért ne lehetne?
Hogy ne lenne?
Nem,
hogy lenne
nem. Hát egy ilyen jó békebeli volt, ilyen, már nem, nyilván meg volt 60 éve, és tényleg két világháború, meg az időfog, amit sem fogott rajta, de jöttem én 6 évesen, és szétszálasztam a...
Há, Istenem, jó, most ebben nem menjünk bele, hogy miért nem voltak neked barátaid, de menjünk tovább.
Na, és hogy kellett írjak egy panaszlevelet, és hogy mindenki azt mondta, akit megkérdeztem, hogy ez a panaszlevél jelezvén, hogy innentől velem ne baszakodjon, és csinálja meg rendesen ezt az ékszert, ezt oda kell tenni. Ez bele kell írni, hogy mennyire vagyok csalódott, mennyire vagyok szomorú, mennyire vagyok mérges, mit várok el, ha azt nem kapom meg cserébe, mit várok el, és így mindenki
és
mondta,
valami hogy, fenyegetőt írtál bele?
És hogy valami, már majdnem fenyegető kell legyen a levél.
De minthogy te erre anyagodban képtelen vagy.
Olyan szorongás jött rám, hogy a nyelőcsövem és a hangszálaim görcsbe álltak.
Istenem. De figyelj, hányszor romlott el eddig?
Most negyedszer.
Negyedszer romlott el?
Negyedszer.
És háromszor megcsinálta szó igen. nélkül újra?
Igen, igen.
És
igen.
Nem mondta azt, hogy bocsánat?
De,
vagy...
de, ő nagyon korrektó kezelte, éppen ahogy én nem tudta úgy megcsinálni, ne essen szét. És tehát, hogy minden alkalommal kedvesen fogadta, egy első szóra megcsinálta minden rendben, csak akartam jelezni, hogy ez így már nem működik, hogy negyedjére is megtörténik. Viszont hát tudom, hogy hát a dolgok elromlanak, és hogy nem direkt rontotta el, úgyhogy az Istenért nem tudtam egy olyan levelet írni, amiben tényleg odapirítok, és elmondom követeléseimet, úgyhogy négyszer generáltattam újra a ChatGPT-vel a panaszlevelemet, és mindegyikből kiemeltem egy-egy mondatot, amit a leglazábbnak ítéltem meg, és abból állt össze a levél.
És adtál olyan utasításokat a ChatGPT-nek, hogy legyen kemény és egyértelmű.
Már
és...
magától tudta, amikor mondtam neki, hogy négyszer romlott el. Magától érezte, igen, hogy itt kevés szavakra van szükség, de végül stilisztikailag azt a módszert választottam a levélre, hogy érzékeltessem, hogy baj van, de mégse üssek, hogy azt a mondatot írtam bele, hogy nem részletezném, hogy mennyire szomorú és csalódott vagyok.
Ez szép. Tehát akkor te érzelmi húrokat pengedtél,
igen,
inkább.
Igen.
Tehát arra appelláltál, ismerve az ékszerészt, hogy ez fogja őt arra sarkalni, hogy így negyedszer vagy ötödszörre már valami működőképes módszert,
igen,
legyen elő.
Mert egy rendes ember csak ezt véletlen elrontotta, de attól még fáj. Úgyhogy ezért nem akartam gonoszat írni.
Először is hozzám kellett volna fordulnod, mert én azonnal megmondtam volna, hogy mit írjál.
Tudom, de letört volna az ujjam, hogy gépelem azokat a szavakat, úgyhogy nem.
Megírtam volna neked, de félte attól. Másrészt meg még mindig hiszel abban, tehát hiszel abban, hogy háromszor megjavította, de mind a háromszor egy olyan módszert alkalmazott, melyről ő is tudta, hogy hát ez bizony lófasz se fog érni. És most veszi elő az igazi módszert.
Azt kértem neki, hogy nyugodtan mondja meg, hogyha ez a módszer nem alkalmas arra, amit én szeretnék, és akkor próbálkozzunk más módszerrel.
Itt most arról van szó, hogy a foglalatból kiesik.
Igen, a foglalatból kiesik a kő.
Próbálkozott eddig a ragasztással?
Szerintem próbálkozott azzal is.
És két oldalú ragasztó csikkal próbálta, vagy mivel?
Ízével, maszkoló szalaggal.
Vagy beleköpött a foglalatba, és benyomta.
Csirizz. Na, és... kihullott minden alkalommal, és most azt mondta, hogy most máshogy fogja megpróbálni, és végtelenül sajnálja, és megérti, hogy ez miért fontos, hogy ne essen ki többet.
És most, hogy ennyire érzelemgazdag, és egyben kedves levelet írtál neki, és amikor visszaválaszolt, hogy akkor most megpróbálja egy olyan dal, ami tartós, akkor nem érted azt, hogy mi a harapós, hadnyák, retkes, loboncos, véreres hajáért nem próbálta elsőre ezt a módszert.
De valami nagyon hasonló.
Ez a kurva drága módszer.
Valami nagyon hasonlót írtam. Azt írtam, hogy fantasztikus, köszönöm.
Jó, ez a rövidítés, igen.
Jó, de mert hogy van egy olyan, hogy esztétikailag,
tehát most végtelen ocsmányul fog
kinézni. Most nem jól kinézni.
Ez egy kis betondarabka, mert a bönti bele, ugye?
De benne marad. Nem látszik a smaragd majd a technokoltól.
Nagyon vastag dróttal fogja áttekerni az egész.
Legyen. Ha az kell, akkor legyen. Heggeszti.
Mert ezt megértem. Tehát tényleg igaza van Tibinek. Ha most feláldozzuk az esztétika oltárán a tartóságot, akkor azt értem. Meg azt is megérteném, ha közben elment volna egy tanfolyamra, ahol megtanult egy új módszert. Minden más esetben azért elég hitetlen lennék.
Ó, Istenem.
És mikor lett? Hogy áll a dolog?
Ma váltottunk egy újabb levelet, azt mondta, hogy
mégsem.
Futárt küldet értem.
Tényleg? Uh-huh. Ez messzire kell vinni?
Nem.
Vagy csak nem találsz oda?
Mert mivel már annyiszor járok oda, ezért oda találok, de most futárt küldet értem.
Zárójel, szögletes zárójel, kerek zárójel, szögletes zárójel. Azt mondta az én édesdrága főnököm, kivel megbeszélést tartottál az adás megelőző időszakban, arról, hogy te esetleg itt fogsz dolgozni, mondta, hogy ez bele fogja írni a munkaköré leírásodba, hogy nem igazíthatsz útba embereket. Megkérdező, erre vagy arra, nem mondhatod meg.
Jó.
És egy külön applikációt fogunk fejleszteni több millió forintért, ami neked lesz a telefonodon, ami legalább a házon belüli helyeket elhelyezi neked, hogy ez merre van.
De megkérhetlek-e arra titeket, illetve az applikáció készítőjét, programozóját, hogy mellőzze a jobbra és a balra szavakat, mert nem segít.
Nem, oda lesz rajzolva.
Jó.
Azt tud értelmezni, egy egyenes vonal a végén egy pici kis nyilacska, azt tudod értelmezni?
Jó, de egyértelmű nyilacska legyen, ne ilyen stilizált.
Semmiképpen.
Jó.
Ja. Zárójel, kerek, zöglet, mehetünk-e tovább?
Mehetünk.
Persze.
A tömegkályhát tudjátok-e micsoda?
Persze.
Nem gondoltam,
hogy tényleg tudod,
mi a tömegkályhát. Megyünk tovább.
Van egy kollégám, akik...
Én szerettem volna régen.
Vásároltak egy házat maguknak. Egy olyan házat... Azt mesélte, hogy meg kíváncsi voltam, hogy jutottak hozzá manapság kifizethető áron egy házhoz Budapesten. Hát úgy, hogy olyan állapotban van, hogy eddig önkormányzati tulajdonú lakás volt, és az önkormányzat szeretne megszabadulni ezektől a lakásoktól. Ez már önmagában felvet kérdéseket, nyilván nem a legjobb, és nem a lakható állapotban lévő lakásaitól próbál megszabadulni, hanem a többiektől. És ez is egy olyan ház, hogy ki volt írva, hogy meg lehet tekinteni ekkor meg ekkor, és egyedül ők tettek ajánlatot arra, hogy megvásárolják. És ez egy ilyen valami elalakú épület, és abban tényleg adja magát, hogy középre egy ilyen nagy tömegkályhát épít az ember, és akkor azt a négy szárnyat is fűti. Mert mi a tömegkályha?
Mi Csenge? Az? Milyen tömegkályha?
Igazából a cserépkályhától nem sok minden különbözteti meg. Egyrészt a nevében benne van a tömeg.
Tömeg.
Kurva nehéz! Tehát például tömegkályhát nem lehet födémre építeni, mert ám ami 8 tonna minimális súlya, ami alatt nem hívják tömegkályhának. valami a meleg levegő elvezetésének módjai is más, mint a...
Hát ugye az égéstere is
az más, is más
mint, a,
igen.
mint a cserépkájának, mert eleve a tömegkájánál minimum két égéstér van.
Így van. A másodikat például lehet sütésre, főzésre használni.
Hoppá.
Tehát az és
emiatt viszont azért is jó, mert hogy a második égéstérben ugye ezek, a, amik egyébként a például a kréményből kiszálló korom, meg füst, meg azok elégnek uh-huh. a második égéstérben. Uh-huh. Sőt, vannak olyan tömegkályhák is, amelyek kett, hogyha beleviszel mondjuk egy radiátor csöveket, tehát bent ki tudsz alakítani a kályhán belül egy olyan részt, ami...
Egy mágiát jóformán.
Ami egyébként csak annyit csinál, hogy elvisz még radiátorokba meleg vizet uh-huh. oda, ahol egyébként neked mondjuk már, vagy a tömegkályha alapvetően a levegőn már keresztül fűt. Uh-huh. Tehát ha nagyon messze van, akkor már túróródik se. Uh-huh. Meg ugye a tömegkályha például nem tudja fűteni rendesen a fürdőszobát, mert az általában egy viszonylag zárt tér, tehát nem a...
Abszolút zárt tér. Már mi az kályha maga?
Nem, a fürdőszoba. Tehát...
A tömegkályha egyébként tömegénél fogva is meg, ugye, de mondhatni azt, hogy ez egy akkora méretű, egy akkora nagy kaliberű egység, hogy ezt nem is ajánlják arra, hogy mondjuk, mit tudom én, néhány órára befűtsél valahova.
Nem,
tehát ez úgy van, hogy egyszer befűtesz, és egy napon keresztül ontja magából a meleget.
De miből van az, hogy ilyen nehéz? Iridiumból, vagy miből csinálják?
Nem, téglából rakják.
Csak jó sok tégla.
Jó sok tégla. Jó sok,
meg úgy vezetik a meleg levegőt benne, hogy tényleg valami 80-90%-os hatékonyságú égést produkál, ami nem kevés.
És mekkora? Mekkorát képzeljek?
Nyolc tonna.
Figyelj, minimum képzeljek egy akkorát, mint mondjuk ez a szoba.
Nem.
Vagy ennek a fele.
De nem, vannak kisebbek is.
Jó, vannak.
Szép.
De nem egy cserépkája méretű.
Jó.
Na és az van, gyerekek, hogyha van köztetek, vagy van köztetek olyan, aki ismer ilyet, vagy van köztetek olyan, aki ismer olyat, aki ismer ilyet, aki tud tömegkályhát építeni, javítani, tudja például azt, hogy én nem is pontosan értem, hogy miért kell, hogy ez miért egy külön szakma, de állítólag az, nem értem, mert hogy ez most nem működik, ez a tömegkályha, ami ebben az általuk vásárolt épületben van, és jön a tél, és semmilyen fűtésük nincs, két pici gyerekkel. Pontosan nem is értem, hogy mi a tervük, de valaki tud olyan szakit, aki tömegkályhával foglalkozik, építéssel, javítással, tervezéssel, nem tudom mivel, akkor az mindenképpen vegye fel a kapcsolatot velem, és akkor majd én elirányítom oda.
De ez archaikus dolog? Ez
nem,
ez egyébként kimenni?
Nem. Ez szerintem egy nem csak nagyon régi találmány egyébként. Uh-huh. Tehát 50 éves talán.
Nem, annál régebbi.
De nem sokkal.
Uh-huh. Annál régebbi. A skandináv országokban, meg Oroszországban, és akkor utána terjedt el Amerika, meg Kanada, és Magyarországon meg valami, ezt olvastam valamit, még persze volt valami link, amire rákatintottam, 2008-ban jött hozzánk valami kanadai tömegkályha építőmester, és hogy azóta Magyarországon irtózatosan nagy divat a tömegkályha. Ez valami 2007 vagy 8 vagy
8. Hát akár inkább a 2000-es évek eleje.
Nem, 2007 vagy 8.
Nem, a 2000.
Az, amit olvastam, ez a dátum.
Jó, hát rosszul benne. Tudja.
Na szóval ez ennyit a tömegkályháról, gyerek, 41 perc, és még semmi nem történt. Levelek és hozzászólások. Kedves Tomi és Tibi. Tibi, ez neked szól. Látszólag nekettünknek, de inkább neked. Nem nézegetjük a telefonunkat. Engem is hazafias örömmel szokott eltölteni, ha arról hallok, olvasok, hogy a történelem során az őseink milyen nagy dolgokat vittek véghez. Például, amikor a Gomba iskolában Tibi arról beszélt, hogy a kalandozások korában a mai Madrid környékén milyen kalifátussal harcoltunk, magam is Tomival együtt újongtam. Azonban, ugye ilyenkor szokott jönni a fekete
lába,
ugye most simogatott bal kéze, és jobb kéze pedig, ki egy kurva tasli. Azonban történelem kedvelőként a történelmi atlasz lapozgatva nem tudtam nem észrevenni, hogy első Nagy Lajos uralkodása idején a Lengyel Királyság nem volt határos a Balti tengerrel. Mitőbb az általatok a show, az általam. A show-nózba betett videó is ezt támasztja alá. Beraktam egy videót, ami ilyen animáció szerint mutatja, hogy változott. Már rég néztem utána, de úgy emlékszem, hogy ugyanebben az időszakban a Fekete-tenger partján fekvő moldvai és havasalföldi vajdaságok inkább valamiféle laza államszövetségben voltak a Magyar Királysággal, nem voltak annak kifejezetten részei, amolyan ütköző államoknak tartotta fenn Lajos a tatárok miatt. Lásd, játék tatárok nélkül. Ezt én tettem hozzá. A világ legjobb pókája. Na igen, vissza. És végül a horvát bánság az Adria-tenger partján bár a magyar királyság részét képezte, de az ott élő emberek részben más törvények vonatkoztak, szóval nem volt annyira Magyarország, mint mondjuk Hont vármegye. Szóval arra kérdésre, hogy mennyi tenger most a Magyarország partjait a Nagy Lajos féle personál unió idején, szerintem egy háromnál kisebb szám a válasz. Lelkes hallgatótok, Matyi.
Köszönjük.
De most mi elhisszük neki? Nekem két megjegyzésem is van, a köszönömben túl. Egyrészt nem köszönjük. Egyrészt, ugye, értjük, de nem szeretjük az okoskodást. Ugye bárki ki tudja wikipédiázni az összes ilyen témát, és attól még, hogy úgy kezdi a mondatát, hogy már rég nem néztem utána, de úgy emlékszem, ettől természetesen nem hiszük el neki, hogy nem 5 másodperccel azelőtt nézett utána, hogy pontosan mi volt. Másrészt meg, ha mégiscsak ne adja a jóisten a saját kútfejéből próbálta megfejteni ezt, hogy kinek van igaza, akkor tartsuk fönn magunknak azt a jogot, Tibi, hogy nekünk van igazunk, és ő megtéved. A harmadik megjegyzésem pedig, hogy annyira kevés olyan nagyszerű pillanata volt a magyar történelemnek, hogyha bárki azon dolgozik, mint Matyi, hogy ezt a nagyon kevés pillanatot lehúzza a sárba, és elmagyarázza szétszálazva az igazság fodalát, és elmondva ugye az igazságot, és elvéve ettől, vagy ezzel, 9.999.999 honfitársának azt az örömét, hogy de jó volt akkor, akkor ő most erre ne legyen már annyira büszke.
Akkor neked nem kellett volna például felolvasni adásba ezt a levelet, hiszen akkor csak te lennél elkeseredve.
Nem bírta a hátán elvinni ezt a csalódást, Tomi, úgy.
Valóban, a formál logika ezt diktálná, de minthogy én egy végtelenül becsületes ember is vagyok, ezért ezt nem tehettem meg. Mert ugye megtehettem volna, összegyűröm és kidobom a szemétbe. Mondjuk előtte kinyomtatom, mert ugye nem tenni. Ennyit szerettem volna elmondani, és az adás zenéről most nekem van egy egyórás, nem egy órás nincs, de mondjuk egy 20 perces expozém, egy érdekes, de szerintem azt nem most 45 perc után fogom megtenni.
Jó.
Viszont így meg elég hülyén fog hangozni, hogy az emberek meghallgatják az zenét, és utána fogom elmondani, hogy miért az volt. Ezért elmondom előre, Edvard Grieg, azt mondtam, hogy Edvard Grieg, de Edvard Griegről van szó, ki milyen nemzetiség, most csak csenge válaszolhat, milyen nemzetiségű zeneszerző?
Edvard Grieg.
Most próbálkozni fogsz. Ki nem mond, hogy görög? Nem. Ki nem mond, hogy görög?
Nem fogom természetesen kimondani. Nem tudom.
Emlékszel-e arra az adásotokra, amikor megpróbáltátok kiejteni a Per Günt?
Persze, hogy emlékszem.
És elhangzott a Per Jim.
Persze.
Azóta is kedvencem. Maga Edvard Grieg az a zeneszerző, aki Ibsen drámájából megalkotta ezt a gyönyörű alkotást, és ez fog szólni ma az adásban, és ahogy legyen az, hogy a zene után fogom elmondani, hogy miért ezt hallgattuk, és ennek egy nagyon pici, de tényleg nagyon pici, iszonyatosan vázlatos kitekintését is adom. Sőt, csatlakozni fogok ahhoz, amikor elmesélted Norvégia történelmének első néhány bekezdését.
Jó.
Hol hagytuk abba, emlékszel rá?
Nem.
De Norvégiát ott hagytuk abba, hogy elmentek Izlandra.
Igen.
Tehát Norvégiáról utána már szó nem esett, ugye?
Igen.
Jó. Én innen fogom folytatni, de sok...
Keresztény térnyerés.
Keresztény tér, az is lesz, minden lesz térnyerés is. Rövid, melyik? Jó, még azt elmondom.
Aztán én is mondok valamit.
Még sehova erről a zenéről?
Sehova se kapcsolódik, csak eszembe jutott.
Hát az Isten jó.
Már megérte.
De valami egészen láthatatlan, nagyon vékony damilla sem.
Sehova nem tudod odakötni. Akár ha megfeszülnénk hárman, se tudnánk.
De örülni fogunk, amikor elmondod?
Röhögni fogtok rajtam. Azt szeretitek.
Röhögni fogunk rajta, de ez a figyelemzavarod következménye, hogy már most nem figyeltél arra, hogy én a zenéről mit mondtam.
De figyeltem, és... lehet arra jutott eszembe, csak nem tudom magam se visszakötni.
Mondd el most.
Jó, évekig rosszul élt a fejembe valami egy szó, és még mai napig sem vagyok teljesen biztos, hogy micsoda, sajnálom, bevallom. Akárhányszor meghallottam történelem órán azt a szót, hogy trónfosztás. Mai napig se tudom, hogy az trónfosztás, vagy trónfosztás. Mert trónfosztás is lehetne.
Várj. Te már megtetted, amit megkövetel tőled, de haza maradj csendben. Egyetlen egy igazi kérdés merül. Még ne, hagyjad már, Tibi, tedd a táskát. De ne zörögjél, de az Isten szerep. De zörögtél, hát a hallgatók is hallották.
De hogy hallották?
Istenem, ez a végtelen öncélú ökörködés. Na igen. Szóval egyetlen egy értelmes kérdés merülhet fog ilyenkor, szerinted igazad beszél?
Sajnos. Szerintem igen.
Sajnos igen. Tromfa. Már negyedik Karl tromfosztása.
Tehát amikor... vagy.
De várj, de nem hülye. Tehát ismerjük, nem hülye.
De vannak dolgok, amik annyira mélyen berögződnek, hogy ez már így, ezt már nem fogod a tudatos elméddel újra vizsgálni, mert már annyira benned van ez a szó, hogy tromf. Negyedik Karl, hogy tromfosztása.
Most mondtad, hogy még a mai napig sem tudod, hogy melyik.
Igen, azért, mert...
De próbáltad kitalálni.
Igen.
És arra jutottál, hogy egyszerűen nem tudom.
Na jó, tudom, ha kell, akkor tudom. De azt mondom, hogy annyira fejfej mellett haladt a két magyarázat évekig.
Jó, tehát az én egyetlen értelmes kérdésemre a válasz, hogy nem csak viccelt. Nyilván tudja, hogy nem tromf osztás.
De mennyivel jobb. Tromf osztás. Na jó, most már tudom, hogy tromf osztás.
Na jó. Szóval a zene előtt még azért annyit elmondok, hogy még az is lehet, hogy rendszert csinálunk belőle, hogy komoly zenét fogunk sugározni a zeneszünetben, de az biztos, hogy a zenei romantika, inkább Tibihez fordulok, szerintem te értőbb fülekre talán, ha neked mondom, az, tehát ha mondjuk az utcára kimegyünk, és találomra megállítunk 100 embert, abból 90, és azt mondjuk, hogy mondjon egy zeneszerzőt, akkor az egészen biztos, hogy a 19. század romantikájából fog mondani bárkit.
Nem? Hát, igen. Vagy...
Tehát Beethoventől kezdve, aki már kora romantika, egészen a nem tudom ki, de Csajkovszkitól, bármit, mondj egy zeneszerzőt.
Wagner.
Ő is a romantikának. Tehát hát mindenki.
Gondoltam, megyek a trenddel.
Mész a trenddel.
Bizonyítom a tételedet.
Szóval minden, és így aztán Edvard Grieg is nyilván, nem ezért, hanem hát ő is ebbe tartozik bele. Majd egy picit még ennél többet is fogok mondani róla, de tény, hogy amit ma komoly zeneként a közembere ismer, az a 19. század igen. romantikájának a része.
Igen.
Ahogy Edvard Grieg, Per Güntje is, ebből fogunk meghallgatni most egy részt.
Thank you.
Na nézzük, akkor most mielőtt nem az lesz, hogy zene után fogom elmondani a zenéhez tartozó szöveget, mert akkor már túl sok lenne, hanem majd a következő zeneszünet előtt fogom elmondani. Úgyhogy Tibi, most átadom neked a szót. Mi egyelőre csak annyit tudunk, hogy van egy 40 és egy 15 perces, vagy nem 25 perces.
Én nem, 10-15 perc. És egy durván lehet 40.
Mondd inkább, hogy mi az.
Mondd nektek az a név valamit.
Mond.
Hogy Hermann Göring.
Mondjuk azt, hogy Csengétől kérdezed, jó?
Csengétől
ne
kérdezem.
Ne kérdezz, nyugodtan folytasd, ne legyen interaktív.
Ne, válaszolj.
Ez egy nagyon fontos.
Válaszolj.
Mert ha nem ismered Hermann Göring nevét, akkor egy
akkor picit... befejezzük a mai adást.
Akkor egy picit előrébb kell kezdenem
akkor
a
dolgot. Akkor gyomról rúgtok mindketten.
Ne, akkor ne kezdjük, tételezzük föl, hogy kizárólag Csenge nem hallott még Hermann Göringről.
Jó.
Egy mondatot mondhatsz arról, hogy ki volt Hermann Göring.
Hermann Göring Adolf Hitlernek volt mondjuk a második vagy harmadik embere.
Természetesen
nagyon-nagyon fontos ember volt a náci
pártban. Tibit a perszéről tiltom le, téged meg erről a mondatról foglak le.
Hogy természetesen
de tényleg tudtam. De ennyit. Többet nem.
Akkor miért nem mondtad?
Hát mert ennyit mindenki tud.
Egyre mélyebbre ásod magad. Na igen.
De ő csak ebből a szempontból most az én mai történetem szempontjából mellékszereplő.
De igazából te most Friedrich Göringről szeretnél beszélni.
Nem, Alfred Göringről szeretnék beszélni.
Hogy eltaláltam egy másik Göring?
Akinek a nevét...
Sőt nem is egy Göringről, hanem a Böringéről.
Akinek a nevét én, hogy valljam őszintén is szomorúan, soha az életemben nem hallottam.
Te miért vagy ennyire szomorú emiatt?
Majd mindjárt meg fogod érteni.
Értem. De az hozza neked valami bármi méretű vigaszt, hogy én sem.
Így valamennyit hoz. Jó. Igen.
Milyen Friedrich, vagy mi?
Albert.
Albert Göring.
Az előbb Göring. Alfred volt.
Albert.
Jó.
Igen. Te kötözködéssel véteted magad észre.
Albert Göring, Hermann Göringnek volt a legfiatalabb
gyermeke.
Öccse. Jó, sokak szerint féltestvérek voltak, mert hogy a Hermannnak az apukája, meg a Albertnak az apukája, az nem pont ugyanaz az ember volt, mert hogy a megcsalta a férjét, mert hogy 26 év különbség, korkülönbség volt a...
Ezek a náci hozzátartozók ilyenek.
A apa és a anya között, és mindegy, most azt gondolják, hogy tehát feltételezik, de ezt nyilván nem fogjuk soha megtudni.
Minimum féltestvérek voltak.
De minimum féltestvérek voltak.
A legkisebb nincs.
És azért vagyok egy kicsit meglőve, mert hogy mindegy, láttam is, meg olvastam is, de akkor még nem ragadt meg bennem, csak mint érdekesség kép Albert Göringnek az életéről egyszer beleszaladtam valamibe, de hogy azon aztán tényleg pikpakát is szaladt az ember. De hogy az ő életéről aztán láttam egy filmet is, és aztán
de
utána olvastam.
Ő
Hermann Göringnek az öccse.
Na értem, de hogy azon túl bír-e valami jelentőséggel az ő élete?
Az ő élete elég érdekes.
Na, akkor térjünk erre rá.
Mégpedig azért, mert hogy ő volt az, aki egyrészt, hát ha nem is nem titkolta, de azért nem verte nagy dobra, de nagyon nem is titkolta, hogy ő rühelte az egész náci pártot úgy, ahogy van, hitlerestől, mindenestől.
Féltestvérestől.
Nem, érdekes módon a testvérét, hát a testvéréhez fűzte emberi viszony, és nem is akármilyen. Tehát, és Hermann...
Tehát
Hermann
neki megbocsátotta, hogy...
Hát, ha nem is megbocsátotta, de az ő élettörténetéből aztán kiderül, hogy miért volt egy kicsit megengedőbb az ő bátyjával, amellett, hogy egyébként azzal, amit ők csináltak, azzal végtelenül nem értett egyet. Mert ő egyébként egy mérnök volt, és aztán, amikor Hitler hatalomra került, akkor neki elég volt Németországból úgy, ahogy van. Tehát ő azt mondta, hogy akkor ő az egész Németországból nem kér, hanem akkor osztrák állampolgársághoz folyamodott, és elment Bécsbe letelepedni, és ott tettvett. Aztán mondjuk megszívta, mert az Anschluss ugye következett, és akkor az osztrákokat is ugye hozzácsapták a németekhez. De ő az alatt, az időszak alatt, amikor a Hitler uralom volt Németországban, meg a náci párt, ő mérhetetlen mennyiségű sok jót tett olyan emberekkel, akiket a nácik egyébként üldöztek. Tehát, hogy ő például segített zsidókatak, tehát pénzzel, tehát azok, akik ugye, mert nagyon sok mindent nem lehetett csinálni, és nagyon sok mindenben segített azoknak az üldözött zsidóknak, akikről azt gondolta, hogy mérhetetlen méltánytalanságok történnek velük. Tehát, hogy ezzel ő végtelen, abszolút nem értett egyet, és nagyon sok esetben egyébként, és ezt elég sikeresen is alkalmazta, jól használta ki, hogy az ő neve Göring. Tehát ő például nagyon sokszor úgy segített üldözötteken, meg például csinálta azt is, hogy egyébként a bátyjával viszonylag jóban volt, tehát többé-kevésbé, és a bátyja is többé-kevésbé elviselte az öcsét, bár tudta róla, hogy egyébként hogy gondolkodik, meg mind gondolkodik, de mégiscsak valahogy ez tök furcsa, hogy valahogy a családi kötelék az mégiscsak azt váltotta ki belőle, hogy bár tudta, hogy az öccse milyen embereken segít, akiket ők egyébként hivatalból üldöztek, de mindig megvédte, amikor már egy picit is, picikét is közel állt Albert mondjuk a lebukáshoz.
Ja, hogy ezt titokban csinálta?
Ezt abszolút titokban.
Ja, értem, mert hogy felmerült volna a kérdés, hogy mit szólt ehhez maga Hitler. Mert ő azért nem pontosan azt csinálta, hogy az csak azért, mert Göring, akkor szabad neki csinálni, hanem azonnal megölette volna.
Az biztos, hogy megölette volna.
Tehát ez titokban történt.
Ez abszolút titokban történt.
De a bátya tudott róla.
De a bátya azért vagy csak sejtette, tehát nem akart mindent tudni, sejtette, tehát hogyha az öccse odafordult hozzá, hogy Herman, gáz van, mert hogy a gestapó nem tudom, mi csinál, akkor azért hajlamos volt Herman segíteni az öccsén, tehát hogy valahogy eltusolgatni azt, hogy akkor nem kéne mégse üldözni, meg ez, meg az, meg az.
Érdekes lehetett egy vasárnapi családi emény.
Például, hogy jó, nem...
Hát, mert nem voltak.
Nem jártak össze.
Ja.
Tehát nem. Tehát Albert volt párszor egyébként Hermann Göringnél az irodájában és a hivatalában, és ott leginkább arra használta fel ezeket az időszakokat, hogy például elcsort Hermann Göring levelező mintákat, mert hogy a Hermann Göring név, amikor ő mondjuk segíteni akart valakinek, akkor az baromi sokat segített abban, hogy mondjuk a gestapó elengedte. Vagy akárki, aki egyébként próbálta üldözni, vagy ha például vízumhoz folyamodott, tehát hogy tudta, hogy gáz van, tehát hogy kéne neki vízum, akkor sőt, nagyon sokszor úgy is írta meg a leveleket, hogy csak Göring néven írta, tehát hogy nem mondta, hogy ő Alfred. Vagy Albert, hanem hogy csak Göring, és akkor ezzel...
És ez nem tűnt föl se a gestapónak, se senkinek?
Többször feltűnt, többször állt egyébként. Tehát, hogy például az volt, hogy Ausztriából... Ja, magyar vonatkozása is van a történetnek. Mégpedig Lehár Ferenc, gondolom, mindenkinek mond valamit a neve.
Csak Csengétől kérdezte.
Csak tőlem ne kérdett.
Ja, mert ezt is tudod pontosan ki volt, nem, csak nem akarod mondani.
Ezt nem tudom, bevallom.
Ezt már egyszer beszéltük egyébként, és megkaptad házi feladatba az operett. Műfajnak a történelmének feldolgozását, igen. Mert akkor se tudtad, hogy igen. Ki volt Lehár.
Igen.
Ő volt az operett felkent pápája, de tényleg hihetetlenül sikeres volt. Ő Bécsben dolgozott meg, és ott ismerkedett meg egyébként. Ez a ifjabb Göringgel, és amikor az ifjabb Göring tudomást szerzett arról, hogy Lehárnak a felesége, aki hát félzsidó volt, és akkor arról volt szó, hogy Lehár vagy elválik tőle, és a feleségét meg majd deportálják, vagy valami, akármi lesz, akkor például az ifjabb Göring intézte el, hogy árjásítsák, tehát hogy kapott egy olyan papírt, hogy ő akkor német árja, és akkor innentől kezdve neki papírja volt arról, hogy őt akkor már nem kell üldözni. Másrészt pedig ugye az volt az egyik...
Ezt kikapta a Lehár felesége?
Lehár felesége. Mert Lehárt először meg is fenyegették, hogyha ezt nem teszi meg, akkor egy... Ugye ő sikeres zeneszerző volt Németországban is, sőt, hát a Hitlernek a kedvenc operett szerzője volt, és Hitler imádta például...
Tényleg, Lehár volt a kedvenc operett szerzője.
Igen. Ő például a Vígőzbegyet...
Pedig aztán Németországban is padlás lehetett rekeszteni a operett szerzőkkel.
De a Vígőzbegy volt a kedvenc operettje például. És akkor, amikor az volt...
Mondanám, hogy megértem, de nem.
Hogy Goebbels kezdett el ott szarakodni azzal, hogy hogyha Lehár nem válik el a feleségétől, vagy nem hagyja ott, akkor nem játszhatják az ő operettjeit Németországban, mert Goebbels volt az, aki viszont uralkodott szinte az összes kulturális létesítményen Németországban. És akkor például az idősebb Göring, a Hermann volt az, aki felhomályosította Goebbelst, hogy egy, tehát azért szokja hozzá, hogy Hitler kedvenc szerzője Lehár, tehát, hogy nem kéne vele annyira összeveszni, hogy majd jól betiltjuk Lehárt, és a másik pedig az, hogyha az egyetlen kulturális intézmény, ami nem Goebbels alá tartozott akkoriban Németországban, az a berlini opera volt. És akkor azt mondta Hermann, hogy jó, akkor elvisszük a Vígőzvegyet a berlini operába, és akkor ott fogják játszani. És akkor mindegy, kétszer került egyébként Lehár bajba a felesége miatt, mind a kétszer egyébként Albert segítette át ezeken a nehézségeken. És Lehár egyébként annyira hálás volt Albertnek, hogy például egy keringőt dedikált neki, meghívta őt Budapestre a...
De beleírta a címébe a Göring nevet?
Azt nem írta bele, de
az viccesebb lett volna. A híres Göring keringő.
Igen. És akkor az volt, hogy amikor bemutatták a szemagara monciás diák, nem tudom, most hirtelen nem jutott eszembe a darabnak a neve, aminek a Budapesten volt a bemutatója, tehát az első bemutatója, oda meghívta ifjabb Göringet is, akiről az egyetlen felmaradt mozgókép felvétel egyébként ott készült, Budapesten, és ott ül, jól látott a módon Lehár mögött, aki egyébként vezényli magát a zeneművet, és ott boldog és tapsol, és mindenki büszke.
Furcsa is lett volna, hogyha számtalan videófelvétel készül róla, hiszen ő nem volt senki.
Hát, igen. Tehát nem nagyon... Igen, ez az egyetlen mozgó kép, ami róla egyébként készült. És másrészt pedig ugye nem csak... Ugye akkor, amikor az Anschluss után, akkor úgy érezte, hogy akkor Bécsre, a baromi jó hely. Akkor elment Prágába, és ott lett a Skoda gyárnak valami nagyon vezetőbeosztású munkatársa, mert egy jó mérnök is volt, meg jó kapcsolatai is voltak. De ott is az volt, hogy rendszeresen, tehát ott is az volt, hogy baromi sok embert próbált megmenteni. Többek között ott is volt két magyar mérnök, akiket egyébként, mikor már ugye Prágával is megszívta, meg ugye azt is a németek aztán később megszállták, hogy akkor, amikor az a két magyar mérnök, aki ugye a Skoda gyárban tevékenykedett, azokat átvezényelte Budapestre, hogy legalább egy kicsit legyenek nagyobb biztonságban, és nagyon sok esetben mentett meg olyan embereket, akiket vagy ki akartak rúgni, vagy el akarták vinni táborokba. Tehát, hogy nagyon sokszor avatkozott be azzal, hogy ő kihasználva egyrészt a Skoda gyárba elfoglalt pozícióját, másrészt pedig a németországi kapcsolatait, családi kapcsolatait, tényleg baromi sok embert mentett meg ott is. És tényleg így valahogy kihúzta végig a háborút, nagyon sok ember segített abban, hogy túléljék. Például csinált olyat, hogy kért munkásokat nem tudom melyik koncentrációs táborból, hogy ugye a háború miatt ugye kevés a munkáskész a Skoda gyárba, de hát hogy milyen fontos az, hogy a Skoda gyár termeljen. Mert hogy azért a Skoda gyárnak baromi jó kapcsolatai voltak a németi hadiparral is, tehát hogy... És akkor az volt, hogy oké, elmentek a buszok, vagy akármik a koncentrációs táborba, kihúzták az embereket, majd az ifjabb Albert fogta magát, mindenkinek gyártott papírt, azt szabadon engedte őket, és mehettek égbe világba. Tehát, hogy tényleg baromi sok mindent tett. Ő az, hogy ő Budapestre járt, és Budapesten elég jó kapcsolatokat is épített egyébként ki, tehát magyar ellenállókkal, meg itt is azért próbált segíteni, de Budapestre mindig titokba járt. Tehát mindig, ha jött Budapest, akkor mindig azt mondta, hogy Bukarestbe megyek, mert hogy az még ott a Németországban elfogadható volt, jó biztos, hogy összekeverte a nemeket, vagy valami. De hogy ő tényleg nagyon sokat fordult elő Budapesten, és sok embert is segített a magyarok közül, sok mindennel, pénzzel.
És van neki szobra legalább?
Nincs neki szobra, és az ő életének a folytatása is egy meglehetősen faramuci folytatás lett, mert hogy akkor, amikor ugye véget ért a második világháború, akkor Göring azonnal feladta magát, hát mint vezető tisztségviselő, vagy nem tudom, milyen akárkicsoda, és az amerikaiaknak pedig elég volt csak annyi, hogy az ő neve Göring, lecsaptak rá, és gyakorlatilag azonnal becsukták, és majdnem, hogy a Nürnbergi törvényszék elé akarták állítani, mint háborús bűnöst.
De miért?
Mert úgy hívták, hogy Göring. És aki Göring volt, az az amerikaiak szemébe mind büdös, piszkos, mocskos náci volt. Mert egyiket a Göring család maradék része az volt. Tehát ő ebből a szempontból végtelen kivétel volt, de olyan szinten nem törültek nagyon sok...
A Göring család többi részét sem állították a Nürnbergi
bíróság
elé. Hány Göring állt a bíróság előtt?
Hát csak a bátyját úgy a bíróság előtt, akit halálra ítéltek, de az egész családjáról tudott volt, hogy egyébként mindenki náci párti volt.
Ne, hanem hogy hányan kerültek a Nürnbergi bíróság elé?
Ketten. Ő és a bátyja.
Ezt mondom, tehát hogy nem úgy...
Jó.
Tehát a Nürnbergi bíróság nem azt szerint idézett be embereket, hogy mi a nevük.
Hát nem azt szerint idézett be, hogy mi a nevük, de akkor az ő család, hát ugye a nőket nem nagyon cibálták be, akik nem vállaltak ilyen szerepet, de hogy annyira megörültek, hogy egy magas beosztású Göring jutott a kezükre, hogy nagyon-nagyon sokáig nem is foglalkoztak azzal, hogy ő egyébként tett vagy nem tett bármit is, amiért egyébként megérné, hogy őt elítéljék a bíróság előtt. És akkor az volt, hogy Arbert összeszedte, akkor megpróbált összeszedni azoknak a neveit, akik elég híresek voltak, és elég nevesek voltak, de hogy valahogy be tudják bizonyítani, hogy ő mentette meg őket, és akkor ezzel próbált házalni ott az ott lévő ügyintézőknél, de ez nagyon sokáig nem ment semmire, és akkor derült ki, amikor leváltott, mindegy, volt ott valami csere a középvezetés körében, akiknél egy olyan ember került az ő ügyének a vizsgálatára, akiről egyébként kiderült, hogy az ő, azt hiszem, nagynénje, az Lehár Ferenc felesége, és ő már hallott erről az egészről, és ő nem az volt, hogy azonnal kukába dobta ki az ő papírjait, hanem megpróbált tényleg azt csinálni, és utána járni, hogy akkor tényleg ezek a tevékenységek igazak-e, vagy nem igazak. És akkor végül is úgy döntött a Nürnbergi bíróságnak az akkori akárki vezetése, mondjuk így, amikor kiderült az, hogy ő baromi sokat tett egyébként, baromi sok jót tett, meg mentett meg embereket, hogy akkor meg az volt, hogy azért nem kéne behozni a bíróság elében, ha kiderül, hogy ennek a hülye Hermannak volt egy nagyon jó indulatú öccse, az lehet, hogy még Hermant is jobb színbe tüntetné fel, és emiatt akkor azt mondták, hogy akkor hallgassuk az egészet el, dobjuk ki Albertet a Nürnbergi törvényszékről, és adjuk át a cseheknek. Mert hogy egyébként ugye Csehországban tevékenykedett a Skoda gyárba. A csehek belestek egyébként ugyanebbe a hibába, hogy azonnal besorolták a háborús bűnösök közé, de ott is egy hosszas hercehurca után sikerült azt elérni, hogy ott is bebizonyosodott, hogy nem, mert hogy nagyon sokan kiálltak, üldözöttek az ő mellette, hogy de hát ember, hát ő baromi sokat segített nekünk. Tehát,
na mi lett ennek a vége? Végül is megmentették, vagy nem mentették meg?
A vége az még szomorú. Mert hogy végül is az volt, hogy, hogy oké, akkor a csehek is úgy döntöttek, hogy, hogy nem. Hogy akkor jó, akkor kivezik a háborús bűnösök közül, menjen, csináljon valamit. És akkor elment, visszament Bécsbe, ott se érezte, vagy ott se találta a helyét, közben a felesége. Ja, és ő ebbe az egészbe rohadtul lerobbant, tehát, hogy tényleg egy összetört vénemberként jött ki ebből a hercehurcából, tehát hogyha az ember nézett fényképeket, hogy hogy nézett ki akkor, amikor embereket mentett, akkor egy jókedélyű, viszonylag fiatalos, középkorú ember volt, aki jól öltözött. Amikor jöttek a fényképek arról, hogy hogy jött ki ő egyébként aztán ebből a két ügyletből, akkor meg egy összetört, végtől összetört, teljesen szétesett ember volt, aki a saját koránál sokkal idősebb volt, és az a feleségét, akitől született egy lánya, még a háború ideje alatt, ott hagyta. És az, mert hogy egyrészt azért is hagyta ott, ez később, hát nagy nehezen kiderült, hogy azért is hagyta ott, mert hogy ugye Albert viszonylag gazdag ember volt, mondjuk a náci időszak alatt, de hogy gyakorlatilag, amikor a háború véget ért, mindenét elvesztette, tehát hogy már messze nem volt egy vagyonos, úgyhogy valószínűleg azt mondják a történetírók, hogy ez is közre játszott abban, hogy aztán a felesége a gyerekkel együtt ott hagyta őt, és aztán akkor látta a gyerekét például utoljára. És akkor az volt, hogy ha nem, akkor próbálkozott Dél-Amerikába kimenni, azt hiszem a felesége után, de hát igen, azt hiszem a felesége után próbálkozott, de ott meg rájött, hogy a kurva által utált náci van ott, hogy azonnal visszahúzott Európába, hogy ott viszont, tehát abban a német közösségben ő biztos, hogy nem fog semmit se csinálni, tehát visszajött Európába, és akkor letelepedett Bécsbe, és próbálkozott elhelyezkedni a szakmájába, de hogy az ő neve az egy olyan név volt, amivel egyszer nem vették fel sehova. Egy helyre sikerült valakinek betuszkolnia, mint mérnök, tehát mint egy tényleg egy hozzáértő végzett mérnök, de azt hiszem egy hónap múlva az amcsik onnan is kitúrták, hogy emberek, hát egy Göring nem dolgozhat nálatok, még beosztott mérnökként sem. És az volt a lényege, hogy csak a kénytelen volt abból megélni, végtelenül szegényesen és végtelenül szomorúan, hogy álnéven fordított, mert hogy viszonylag jól beszélt idegen nyelveket, és álnéven fordított le szövegeket, de ebből is valami végtette. Azt mondják, 1966-ban halt meg, tehát a háború után durván 20 évvel, tehát azért ő azt a 20 évet végkínlódta, végszenvedte, tehát hogy soha, de soha senki nem volt neki egy percig sem hálás. Tehát akik egyébként meg adott esetben, lehet, hogy mindegy, mert ő is elbújt aztán, tehát hogy aztán az se volt, hogy akkor már milyen kurva egyszerű lenne megtalálni Albertet, hogy akkor legyünk egy kicsit hálásak neki azért a szerepért, meg tevékenységéért, amit ő a második világháború alatt folytatott. Úgyhogy ő tényleg gyakorlatilag elfeledett, elveszett emberként halt meg, gyakorlatilag tök szegényen elhagyva Münchenbe 1966-ba. Pedig egyébként ő volt például az is, aki a Schlusszig volt, aki osztrák kancellár, akit az Anschluss után leváltottak, meg hurcoltak, meg mindenféle volt. Például őt is ő mentette meg úgy, hogy szerzett neki ilyen álvízumszerű valamit, és akkor ő azzal tudott például elmenekülni a megpróbáltatások
elől. Két kérdés azért felmerül. Egyrészt, hogy miért nem voltak neki hálásak, tehát annak valami oka kellett, hogy legyen, hogy az a milliónyi ember, akinek ő segített, azok közül miért nem akadt akár csak egy is, aki segített volna viszont. A másik meg, hogy miért nem változtatta meg a nevét?
Hát, hogy miért nem változtatta meg a nevét, ezt nem
tudom. Tehát, ha emiatt nem kapott tudom. Állást, mert az amerikaiak minden állásából kitúrták, akkor egy egyszerű névcserével ez megoldható lett volna.
Mondjuk felvette volna a feltételezett apja nevét.
Hát, vagy akármi mást.
Vagy bármi mást is, de nem. Mert hogy ő van, nem tudom, de ezt nem tudjuk. Még egy magyar vonatkozása van ennek az egésznek egyébként, hogy az ő életének, vagy munkásságának, vagy tevékenységének a feltárásában például egy magyar hölgy jeleskedett, nevezetesen Cserépfalvi Katalin, azt hiszem, aki a Cserépfalvi kiadónak volt a lánya, akik egyébként szintén menekülésre kényszerültek, és ő fedezte fel azt, hogy ilyen eltévedt papírokon talált olyan neveket, ismerős neveket, például magyarokat, akik utána nézett, utána kérdezett, hogy ez tényleg igaz volt-e, hogy volt ez, és ő volt az, aki egyébként viszonylag alaposan, ez a 60-as évek vége, 70, nem, inkább a 70-es évek környéke, amikor ő nekiállt ezzel foglalkozni, és ő volt az, aki egyébként az ő visszahozta, mert hogy őt tényleg pillanatok alatt elfelejtették. Tehát, hogy az ő neve meg elő se jött olyan emberek között, akikre egyébként mondjuk az ellenállás, vagy bárki, aki tevékenyen részt vett volna az egész történetbe, az egyébként megemlékezett volna róla írásban, szóban, bármiben. Tehát, hogy ez a Cserépfalvi Katalin volt az, aki ezt az egész ügyet, ennek a hátterét egyébként feltárta, és elég későn jöttek ki ezek az információk, hogy tényleg ő valójában milyen ember is volt. Tehát, hogy felejtsük el azt az egyszerű kitételt, hogy hát csak egy Göring, hanem ő egy igenis, igenis egy tiszteletreméltó, rendes, becsületes, jó ember volt, akit egyébként tényleg méltatlanul elfeledtek.
De erről tényleg nem szól ez a hosszú, közepesen érdekes történet, hogy ezek az emberek, akik a történet szerint számtalan nem voltak, hogy ezek közül miért nem segített neki senki, amikor ő szorult volna rá?
Hát bújkált, meg utazott, nem?
Nem, igen, hát ő, tehát hogy ő nem, akkor már nem, tehát hogy egyrészt, hogy nagyon sok ember, akik próbáltak úgy segíteni neki akkor, amikor még ugye a amerikai fogságban volt, tehát még ugye úgy volt, hogy odaállítják a bíróság elé, akkor azért sokan léptek közbe annak érdekében, hogy őt engedjék el, vagy engedjék szabadon. De valószínűleg azzal mindenki el is számolt, hogy akkor szerintük ez ennyi segítség elég. Hát most már csak tudják, hogy ki volt ez az ember, és hogy...
Nem is erre a részére célzok az életének, hanem amikor elfeledve szegényen, nincstelenül megalázva élte az életét.
Hát
ezt... Hiszen aki egy számjegyű zsidót megmentett a II. Világháború alatt, azoknak mind van szobra.
Hát neki nincs.
Mert ha csak a neve miatt nincs, akkor viszont ő volt a világ ostobája, hogy nem változtatta meg a nevét.
Hát szerintem a neve miatt nincs egyébként. És valószínűleg az gyanítom, hogy tényleg, hogy nagyon sokan azért mellőzték az ő nevét, mert hogy az ő bátyja, tehát a Hermann Göring az egy olyan név volt, ami gyakorlatilag mindent felülírt. Tehát, hogy akkor ott nem lehetett olyanról beszélni, hogy valaki jó volt. Nem tudom, hogy miért nem változtatta meg a nevét, ezt Cserépfalvi Katalin sem tudta kideríteni, sőt, még azok, akik egyébként már utána tényleg foglalkoztak az ő élettörténetével, meg tevékenységével, ők sem tudták kideríteni azt, hogy miért nem változtatta meg a nevét.
Egyébként most így a végén beismerem, én ezt a történetet ismertem, egyszer már olvastam, és van egy nagyon-nagyon pici, de próbálom elhessegetni félelmem, hogy ez a gombapresszóban is volt már.
Nem, biztos, hogy nem volt.
Nem volt még?
Biztos, hogy nem volt.
Mert fura, mert hogy olyan, mint a onnan ismerném, mert csak felületes emlékeim vannak róla. Jó van. Mi volt az ő neve? A teljes neve? Mondd meg még egyszer. Franz, nem Franz.
Albert. Albert Göring.
Ja. Jó van, Tibi. Ez volt a 40 perces.
Hát ez volt a körülbelül szép. 40 perces.
És szép. Most a zene előtt elmeséljem akkor inkább a Grieg rövid sztorit, és utána még szert ejtünk néhány rövidebb témára, vagy pedig most elsütöd a 15 perceset is.
Nem, legyen a Grieg.
Ez nem olyan hosszú. Azért gondoltam, hogy legyen ez az adászene, mert most pénteken nem volt adás. Pénteken volt a Törös Alapítvány, Törös doktornő, a világ legsegítőkészebb, legszenvedélyesebb reumatológusa, aki most már szem 9. alkalommal rendezi meg a jótékonysági hangversenyt a Duna Szimfonikusok zenekar és néhány szólistával egy segítségével, és Edvard Grieg volt a téma. És akkor gondoltam, hogy akkor már csak meghallgatom Edvard Grieget. És Edvard Grieg Pergüntje, azt én, ugye nem voltatok itt, ezért nem tudjátok visszaigazolni, de én azt gondolom, Csenge, ha te meghallgatnád, akkor még te is azt mondanád, hogy de hát ezt ismerem.
Persze.
Abszolút. Biztosan.
Te honnan biztosan tudod, hogy Csenge ismeri, vagy nem?
Hát mert biztos ismerem.
Szóval egy gyönyörű hangverseny lehetett, és gondoltam, ha már nem voltam ott, mert nem voltam ott, mert hétre a hülye gyerekeimért kellett mennem pénteken, mert ugye el kellett menni szombaton elég korán temetőket végiglátogatni. Azért nem tudtam benézni, és gondoltam, akkor legyen ez. És akkor, ha már, akkor megnéztem, mert azért arról a tudásom meglehetősen hézagos, és gondolom minden jelenlévőnek is, hogy ez a zeneszerző, ez végül is hol volt, mint volt, meg miért volt, meg hogy sikerült neki, és mennyire híresnek lennie. És őszinte meglepetésemre kiderült, hogy Edvard Grieg egy világhírű zeneszerző volt. Tehát nem csak azért, mert nekünk még annak idején normális énekzene oktatásunk volt, ahol megismerkedtünk néhány, bár szerintem nektek is volt normális énekzene oktatásokat. Nem volt? De biztos, hogy Grieg felmerült órán legalább két biztos, mondat erejéig.
Biztos, hogy nem.
Biztos, hogy nem?
Biztos, hogy nem. De tényleg.
Ez melyik város?
Elek.
Ja, jó. Azt hittem, ez már nem tudom. Volt bennem valami ilyen furcsa tévképzet.
Egyetemen
hogy
te, volt énekzene.
Nem mondja, hogy Békés Csabára jártál. Vagy
de hogy is.
Eleken van középiskolában.
Doktormester.
De nem középiskolában, hova jártál?
Az Erkel Ferenc Gimnáziumban Gyulára.
Na Gyulár, ott se volt?
Hát ott csak Erkel tanultunk énekóra.
Na jó, szóval Grieg maga is, ugye, ahogy már mondtam a zene előtt, ő a zenei romantikának volt az egyik, vagy talán a legnagyobbak közül valója. És az élete egyáltalán nem érdekes, tehát erről nincs is mit elmesélni. Meglehetősen unalmas, érdektelen élete volt, talán csak annyi, hogy egy végtöbb betegeskedő ember volt, akinek már nem tudom hány éves korában összezuhant a tüdeje, és aztán csodálval határos módon túlélte a tinédzser korát, és még 60-valahány éves koráig élt, amikor szívrohamba meghalt. De például érdekes az, hogy kölcsönös, hatalmas tisztelet volt Liszt Ferenc és Edvard Grieg között, valamint Csajkovszki és Edvard Grieg között. Tehát azért ő nem akármilyen körökben mozgott. Uh-huh. És ő amikor már a legtermékenyebb és leghíresebb korát élte, akkor gyakorlatilag nem volt olyan európai város, ahol ő ne koncertezett volna. Tehát egy igazi szupersztár volt. És belehallgattam, mert nagyon híresnek az Ámor Zongora verseny, meg még valami, nem Erdei Manók, valami fura, de mindegy. Na, de még vissza Norvégiára, mert mondtam, hogy még befejezzük Norvégia történelmét, mert ugye ott hagytuk abba, hogy valamelyik szép hajú harald, vagy ki a jóisten megteremtette az államot. Aztán valahogy sikerült ebből egy viszonylag erős, stabil államot csinálni, csak hogy. És akkor, hogy ne legyen már ilyen happy end-szerű az egész norvég történelem, valamikor a 14. században, de nem tudnám megmondani mikor, a dánok és a svédek belekényszerítették Norvégiát valamiféle ilyen personál uniós erőségben. Tehát akkor, mint önálló norvég állam, megszűnt. Aztán utána Dánia egyedül birtokolta 300 évig Bizony. Norvégiát.
Greenlanddel, Icelanddel együtt.
És aztán amikor valamikor, nem tudom mikor, már nem tudom az évszámokat, de tényleg több száz évig Dánia egyik megyéje, olyan, mint Heves megye, úgy volt Norvégia. Uh-huh. És aztán, amikor a dánok valahogy önként lemondtak róla, akkor svédek azt mondták, hogy jó, akkor szóval nekünk kéne, akkor Svédország része lett, és valamikor 1905-ben, vagy valamikor nyerte el a függetlenségét, csak volt egy népszavazás, és azt szavazták, hogy legyen király, és akkor is honnan hívtak királyt? Egy dán herceget hívtak, mert nekik nem voltak ilyenek. Annyira nem volt nekik semmiük, de jóformán nyelvük sem volt, hát hiszen jóformán nem éltek függetlenségben soha. A vikingek alatt éltek utoljára független államként.
Azt mondja egy barátom, aki Norvégiában él, hogy gyakorlatilag kettőt kell lépni jelen állapotodból, és már egy másik norvégot beszélnek. Tehát, hogy így
pontosan,
nincsen mert, standard norvég.
Mert az ottani reformkor, ami ugye a 19. század, amikor, és Grieg is ennek volt az egyik képviselője, hogy ez a nemzeti öntudatra ébredés, ami nálunk is volt, és ilyen szempontból akár még párhuzamosan is lehet tekinteni a két ország történelmére, ott is nagyon erősen merült ez föl, és például a norvég nyelv is. Ezért például erőszakoltan megalkottak egy norvég nyelvet, de igen, közben már volt egy valami, nem tudom mi, és most mind a kettő hivatalos nyelve Norvégiának. Ami sok részében például nem is hasonlít egymásra. Tehát fura egy ország ilyen szempontból is.
Igen. Jó, de hát mondjuk a magyar,
a magyar nyelv is. Hát egy hivatalos nyelvünk van, a magyar.
Jó, de azért az is irgalmatlan változásokon esett keresztül. Tehát, hogy
de jó, oké, de ott ahhoz hasonlítanám ezt, mint a mi nyelvújításunk volt. De ugye mi nem mentünk el olyan messzire, hogy alkossunk egy hivatalos magyar nyelvet, hanem csak megtöltöttük újabb szavakkal.
Igen, tényleg ott viszont van egy ilyen labor norvég.
Építettek egy új norvég nyelvet jóformán. Uh-huh. Azt már pontosan nem tudom, ebben nem mélyedtem el, hogy mi alapján csinálták meg, és hogy mi a bánatért hagyták meg akkor a másikat. Valószínűleg az organikusan maradt meg a másik.
Igen, azt nem meghagyták, hát úgy beszéltek az emberek.
Igen, de nem mondták azt, hogy nem értem, mit mondasz. Mondok még néhány ismert nevet, amit Csenge még neked is ismerned kell, már nem ismered, akkor most meg, hogy ismerd. Akik fémjelezték ennek a kornak, ennek a norvég reformkornak, vagy mi ez, nem nacionalizmus, mi ez, Tibi? Nemzeti öntudatra ébredés, vagy valami. Edvard Munchot is, Munchnak mondjuk, vagy Munchnak?
Munch. A festőt Munch.
Biztos, hogy Munch?
Szerintem.
Én kimondottam a Google-val, de ő azt hitte szerintem, hogy ez egy angol név.
Szerintem Munch.
Legyen Munch. Akkor azt is, tudod, melyik a leghíresebb képen.
Igen.
Jó, akkor. Mondjak róla, teljesen abszolút nem ide tartozik, de ugye, mintha én minden egyes aláhúzott kékszíni szóra kattintok, ami az interneten van. Ezért elolvastam Munchnak az életét is, az izgalmasabb, mint Gríké, de most nem Grík, mindig Gríket mondok, nem, az a görög, ő Grieg.
Grieg.
Hogy... Mondj egyszer, hát több nője is volt. És az egyik egy valami gazdag borkereskedőnek a lánya, azzal kavar, de aztán inkább úgy döntött, hogy nem, mert mégse akar vele, és akkor egyszer csak felkeresték ennek a lánynak a ismerősei, rokonai, és mondták, hogy a halálán van, siessen gyorsan. Oda sietett, kiderült, hogy csak megrendezte a halálát, épp a ravatalon feküdt a nő, és akkor felébredt, és mondta, hogy nem, ő csak azért csinálta, hogy visszajöjjön hozzá. Erre Munch azt mondta, hogy hát azért ez nem pontosan így működik, édes drága egyetlenem. El akart adni a helyiséget, majd előkerült egy pisztoly is.
Oh.
És a lövöldözésbe fulladt az esemény, amikor is Edvard Munch elvesztette bal kezének középső ujjának utolsó percét. Ez volt a történet.
Ez a szerelem.
Ez a szerelem. Na, de ez érdektelen. Na, és akkor ebben a korban volt az, maga a romantika is, ugye nagyon alkalmas arra, erre a nemzeti büszkeség, meg az hasonló nagy burjánzó érzelmeknek a közvetítése, hiszen a romantika maga is ugye megpróbál egységnyi időintervallumba, egységnyi felületre, egységnyi nem tudom mire felvinni, belegyömöszölni a világ összes emberi érzelmét. És Griegnek a zenéje is pont erről szólt, ez a nagy burjánzó, grandiózus, úgyhogy egészen biztos vagyok benne, hogy a Duna Szimfonikus Zenekar is megadta módját ennek. Sajnos nem hallottam, hát most na, úgyhogy a Peer Gynt volt ennek a koncertnek is a gerince, és engedjétek meg, hogy még így utoljára Peer Gyntnek a történetét. Tudjátok-e, miről szól a Peer Gynt? Eleve induljunk ki abból, hogy ezek skandinávok.
Én nem törlesztettem az adósságomat még fura, a Peer Gynt felé.
Fura ember, ezt már tőled is tudjuk, fura emberek élnek és éltek Skandináviában.
Ez igaz.
Hiszen már csak azért is képesek voltak egy új kontinens, meg hát nem, hívjuk új kontinensnek Izlandot.
Hát, hogy ne kelljen kereszténynek lenni.
Hogy hagy ápolgassák továbbra is a boszorkányokról, és a boszorkokról szóló hitvallásukat. Felől nézve, ebből a szögből nézve, egyáltalán nem meglepő, és most elmondom a Peer Gynt történetének első két fejezetét, jó? Többet nem is érdemes. Azt mondja, hogy Peer Gynt cselekmény. A dráma elején Peer Gynt épp egy rénszarvas vadászatról szóló norvég népmesét mesél le anyjának, mint ha ő lett volna a főszereplő. Anyja miután rájön, hogy hallotta már ezt a történetet, leszidja Peert azért, valamint azért is, mert elszalasztotta a lehetőséget, hogy feleségül vegye Ingridet, a környék leggazdagabb birtokosának lányát. Peer ezután a másnapra tervezett esküvő helyszínére indul. Áse ebben meg szeretné akadályozni, nem tudom ki Áse, de Peer felteszi egy malomtetőre. Az esküvőn Peert kinevetik, összebeszélnek a háta mögött, főleg Aslak, A kovács, akivel régebben összevezett már egyszer Per, az esküvő helyszínén Per megismeri a jövevény házaspárt és lányaikat, Solveiget és Helgát, egyébként Solveignek a dala a legszebb az egész Pergünben. Felkéri táncra Solveiget, de a lány fél tőle, ezért visszautasítja.
Ez milyen esküvő?
De nem tudom.
Ja, nem
tudom, fingom sincs, nem tudom. Vagy jött egy esküvő. Várjál, most kezdődik a történet. Azt mondja, a lány fél tőle, ezért felkéri táncra Solveiget, de a lány fél tőle, ezért visszautasítja. Pergünt inni kezd, majd meghallja, hogy Ingrid, a menyasszony, bezárta magát a szobájába, és nem hajlandó előjönni. Per megszökik Ingriddel, és vele tölti az éjszakát, majd ez zavarja, mert Solveiget szereti.
Pernek... Azt mondja, hogy bocs, mégse.
Itt szeretném zárni a figyelmébe, ajánlom mindenkinek a skandináv krimiket, hogy meg általában ilyen drámákat, hogy milyen borzasztó alaphelyzetből indulnak ki. Pernek menekülnie kell, Ashe és Solveig a keresésre indulnak. Per három parasztlánnyal találkozik, akik arra várnak, hogy manó fiúk menjenek velük lefeküdni. Per azt mondja, ő elég manó lesz hárbuknak. Másnap kógyagosan a régi fényűzéstről álmodozva a sziklába veri a fejét és elájul. A következő jelenetben egy zöldruhás nő a manók barlangjába csábítja. Per a zöldruhás nő kezét és Dovre apó manó királyságát kéri, de Dovre apó feltételnek egy támaszt. Pernek alkalmazkodnia kell a manó élethez, tehénlepényt kell ennie és bikasört kell innia, de amikor a manók bele akarnak metszenni a szemébe, hogy látását is megváltoztassák, megijed, hogy innen már nem lesz visszaút, és nagy küzdelmek árán elmenekül. És így tovább, és egyre durvább dolgok jönnek, de nem akarom.
Be kell valljam őszintén, hogy én nem ismertem a Pergünt történetét.
Tehát amikor arra gondolok, hogy egy nagy romantikus burjánzó, egyébként gyönyörűen hömpölygő zenemű hallgatása közben arra gondolsz, most épp győzköd három parasztlát, hogy egyedül is jó lesz Manónak, és töltsék vele az éjszakát, nem erről szól.
Istenem.
Hogy mennyire félre ismerjük, vagy maga Grieg ismerte félre, ugye ezt a...
Igen, valamit félreértettem.
Neki később szóltak, hogy ez miről szól.
Ja, lehet, hogy nem azon a Norvégon.
Lehet, hogy a másik Norvégot beszélt.
Norvégot beszélte.
Csak találgatott.
És várjál,
megmetszik a manók a szemét Pergüntnek.
Hogy a látását befolyásolják. És ekkor gondolta az, hogy felesem tréfa.
Nem is ismerte a bikasör fogalmát.
Igen. Ja, Istenem. És lehet, hogy nem is akarjuk mi sem ismerni, hogy mi az a bikasör.
Hát, hogy mi volt a kaja, ahhoz képest valóban nem szeretném.
Tehát, hogy a tehén lepényhez, ha innivalót akarsz a bikából kiszedni, akkor az vajon mi lehet? Nem akarjuk tudni. Hát így hallgassátok a Pergünt, a gyerekek, a második zeneszünetben is. Még azt elmondom, hogy a speaker, ki az, aki a zenék közötti szöveget mondja? Házigazda.
A host.
Az Mohai Gábor lett volna. Tudjátok, ki Mohai? Neked tudod ki Mohai Gábor? A neve ismerős
kell. Persze.
Hát ő nem hírolvasó. Hírolvasó volt. Hírolvasó volt, meg bemondó. Tényleg, és ő elég idős, és a második kerületben lakik, és ő minden egyes ilyen jótékonysági hangversenynek szokott a beszélője lenni, de most begyulladt a torka. Ezért nem jött.
Nem narrátornak hívják?
Narrátor. De az meg olyan nem prosztó.
Akkor hívjuk Mohainak.
Na úgy, hogy Törös doktornőnek sikerült megszervezni idén is nagyszerűen.
Kicsit beragadt a fejembe a szenvedélyes reumatológus szópár, amikor mondtad, ez gyönyörű.
Ha ne adja a jó Isten, tényleg itt fogsz dolgozni. Egyszer Törös doktornőt megkérem, hogy jöjjön már be is.
Jó.
Figyelj, azonnal érteni fogod, hogy miről beszélek.
Jó, alig várom. Nagyon tetszik már így.
Törös doktornő annyira híres, közismert személyisége ennek a kerületnek, hogy a felújított szénatéren egy külön fénykép őrzi az ő emlékét. De nem az emlékét, mert él még. 56-os hősök vannak kirakva, és ő is valami szerepet játszott itt a szénatéri küzdelmekben, azt hiszem. De nem biztos. Kint van a fényképe a szénatéren, ez biztos. Most lehet, hogy hülyeséget beszéltem. De a hülyeség is szép, nem?
Persze. De
nem az van, amit szoktunk csinálni, hogy lehúzzuk valakit a mélybe, és kiderül, hogy hülyeséget beszéltünk. Itt volt ősi polgármester úr is. Ez egy nagy rendezvény volt. Itt volt a japán nagykövet. Miyameki, már ezt felírtam, Miyameki vezényelt Kanai Toshifumi. Ne nevessetek.
Kanai Toshifumi.
Hát a híres. De most ne csináljunk úgy, mintha gundűznénk belőle.
Nem, hanem meglepődtem, hogy őt kérték fel.
Hát én nem tudom. Lehet, hogy a Duna Szimfonikus zenekarral rendszeresen együttműködik. ez a nagyszerű japán karmester. Na úgyhogy, ha nem is erről a koncertről, hanem nem is akár jellemezről, hanem a berlini félharmonikusok előadásában, már az első zeneszünetben is onnan szólt, és vezényel, Tibi, ha csak egyetlen egy embert mondaná, hogy ki vezényel, tehát a berlini félharmonikusokat vezényli, Tibi, egyetlen név juthat eszedbe. Lehet, hogy még Csenginek is hamarabb jut eszébe egy karmester neve.
Fischer. Ne féljünk.
Vagy.
Milyen Fischer?
Mit tudom én?
Fischer Ádám?
Nem.
Nem.
Fischer nem. Price.
Herbert von Karajan. Hát a berlini filharmonikusát kivezényelni.
Hát Herbert von
Karajan. De csak ismered.
Persze, a nevét ismerem.
Na jó, akkor ő vezényli. Ebből hallgatok meg még egy pici részt, aztán jövünk vissza a maradékra.
Thank you.
Reméljük belehallatszódik a mikrofonba a csobogás.
A bugyogás.
Hát még a csobogása is milyen gyönyörű ennek a mustitalnak. Szóval saját szőlő?
Saját szőlő.
Saját szőlő, saját szüretelés.
Saját prés.
De várjál, de saját, várjál, de...
Szemeztük, szüreteltük, préseltük.
De várjál már, de van nektek egy szőlőföldetek,
aha.
Vagy pedig a kert végében van négy tőke.
A kert végében nagyon sok szőlő van. Mennyi? És hány, egyre több.
Hány hektár? Mi az, hogy egyre több? Felvásároljátok a környék földjeit?
Nem, alapból rohadt nagy a kertünk.
Figyelj már, miért egyáltalán nem híres az a környék a boráról?
Elmondjam neked? Mondd neked az valamit, hogy alföld.
Hát mondd, igen.
Hát de hogy az így dűlőügyileg mennyire gazdag vidék.
Hát de időjárásilag meg egy kiváló.
De nem szőlőre.
Sose értettem, hogy az alföldi borok azok miért vannak ennyire szar
megvetés alatt
polcon.
Pics alapos az egész, semmi.
De miért?
Hát nem tudom.
Hogy tényleg csak azért, mert a homok nem ad annyi tápanyagot egy szőlőnek?
Nem, meg figyelj, de azért, ha megnézed, akkor mondjuk a magyar borvidékek túlnyomó része.
Jó illata van.
Bármilyen az abszolút hát hegyvidéki vagy dombvidéki. Tehát, hogy hát nem.
Ott
tehát
még
csak nem is a napsütötte órák száma az, ami úgy néz ki, hogy domináns ebben a kérdésben, hanem az, hogy milyen föld.
Igen.
Érdekes.
Na nézzük. A bazalt. Na nézzük.
Az anyád szentségi, de jó illata van.
Odaüt mi?
Pedig ez a szarabb.
Igen. Képzeld, milyen a jobb.
Ó, de regítem már. Hát figyelj, nem túl szerencsés ez a mizofóniás hallgatóknak egyrészt. Például én nem fogom tudni meghallgatni ezt a részt, hanem hogy nem túl erős ízű.
Mert ez nagyrészt fehér szőlő.
Hát mert érted, ez alföldi ilyen...
Igen, ez ilyen löszös.
Tehát nem...
De finom, ugye?
Hát minden mustat szeretek.
Képzeld el jégen, nyáron.
Egy must versenyen azért nem lenne dobogós.
Na, ezt meg ne hallja apukám. Szeretettel elküldte nektek a legszarabb mustját, azt így ilyenek vagytok.
Mi még nem vagyunk elég hálásak.
Igen.
Hát ez kiváló. Lehet, hogy viszek az egy kicsit.
Hát tied.
Tied, vigyáted.
Hát meg tied.
Tibi nem szereti, mert nincs benne alkohol.
Nem, nekem ez
csak
édes.
Csak várni kell vele
túl
is.
Édes.
Hát édes, hát édes. Milyen legyen? Savanyú?
Hát olyan kicsit olyan.
Tényleg finom, nagyon.
Hát ez kiváló volt. Na akkor ezzel meglepem a családot is.
Na, egészségükre.
Na jó van, Cseng.
Kaparja nekem is a torró.
Nem, semmi.
Képzeljétek el.
És ez még nagyon-nagyon a forráson innen van. Tehát ez szőlő lé.
Az.
Ez még csak nem is must.
Persze.
Még az is lehet, hogy egy kicsit hagyni kéne.
Na, pukkanyom. Mikor voltam otthon, akkor apukámnak a másik nagy hobbija, a komposztálás mellett, hogy ilyen olyan gyümölcsfákat, meg gyümölcsöket gyűjt, amiket senki más nem ismer, és nagyon büszke rá. És mondja, hogy vettem csillag alakú almát. És most is megkóstoltatott velem valami gyümölcsöt, hát már én már rutinos róka vagyok, tudom, hogy mindig vesz valamit, és akkor mindig úgy kell tenni, mintha ez lenne a legjobb gyümölcs a világon, mert mindig nagyon büszke rá. És mindig bele is megyünk ebbe a játékba, és akkor oda vitt engem a kert végébe, hogy na gyere, ezt nézd, gyere. Oda vitt, és van egy ilyen nagy fa, és azon ilyen, nagyjából ilyen dió nagyságú, ilyen világító narancssárga bogyók. És kérdeztem, hogy mi ez? Azt mondta, virginiai datoya szilva. Mondom, jó. És
jól hangzik.
Jól hangzott. És megkóstoltam. És képzeljétek el, az íze, az konkrétan olyan, mintha a vegyipar terméke lenne. Tehát annyira illatos, mint amit a WC-t be szoktál beakasztani, és ilyen...
Ja, hogy annyira erős.
Ilyen tropical magic.
Tehát olyan, mint egy gyümölcs karikatúra.
Abszolút. Tehát tényleg már nevetsz rajta, amikor megszagolod, hogy ez nem lehet.
És mégse.
És megeszed, és itt tényleg iszonyat ízbomba, de utána, miután lenyeled, ami megmarad a szádba, az, minthogyha 300 kiló kökény tettél volna meg, összerántja a szárat, és percekig nem bírsz megszólalni, és így az ínyed, az a kökényes zsibbadás áldozatává válik azonnal.
És ahogy gyakorlatilag meghasad az elméd, hogy beleharapja egy másodikba.
Igen.
De ugye ott van a végtelen jóság,
igen, és a
borzalom. Ez olyan, mint amíg valami kis videót láttam, amikor egy gyerekkel etetnek kivit. Mert a kivi is ilyen, hogy a végtelen édesség és a végtelen kesernyűség is benne van.
Kivink is van természetesen.
De ezeket ülteti apukád?
Persze. kivivel van befutatva.
Tehát van neki arizonai datolja szilva fája.
Bezony. Kérsz? Van neki többféle banánja. De mi nem a, terem.
Ja, jó. Hát olyan banánja mindenkinek van, ami nem terem.
Van gránátalmánk, azt terem.
Képzeljétek el, most hétvégén ettem életemben először gránátalmát.
Hogy? Hogy húztad eddig?
Nem tudom.
És milyen volt?
Állítólag jó. Én nem tudom, mihez hasonlítsam, vagy milyen hasonlítsam.
Hát bármilyen más gyümölcshöz.
Olyan volt, mint mondjuk egy, mit tudom én, mihez ribizli.
Hát nem.
Hát édeskés, savanyú, savankás.
De finom volt, vagy nem?
Hát, aki szereti a ribizlit, annak jó. Nem jó. Tudom. Tehát én nem fogok venni. Semmi olyan gyümölcsöt nem veszek, amit darab áron adnak.
Igen, az mind átverésnek tűnik.
Az vagy kibaszott retek messziről érkezett, vagy valóban csak egy átverés, egy hipster hülyeség. Azt mondják, hogy itt van 2 kiló gránátalma 800 forintért, akkor azt mondja, jó, na jó, csináljunk belőle lekvárt. Van gránátalma lekvár?
Nincsen, de minden más lekvár van.
Lesz-e otthon nálatok arizóniai datolja szilva lekvár?
Lesz, teljesen biztos, hogy lesz.
És az is. Más nem lehet csinálni belőle. Enni nem eszi senki.
Kínozni lehet.
Ha nekem hozol, akkor én szívesen.
Én hozok nektek, de tényleg nagyon meg fogtok lepődni, mert tényleg úgy érzitek, hogy Isten ezt az ízt nem állíthatta elő. Tehát ez egy kémiai vegyület, amit megszólaltak.
Nyilván apukád állította elő.
Igen, valószínűleg összeoltotta valamivel.
Mit összefarigcsálta?
Imád oltogatni.
Tegyünk már bele valami.
Na, és most valami egészen más. Frey Tamásról szeretnék néhány keresetlen ócsárló szót ejteni ebben a
mindig
műsorban.
Mindig szívesen csatlakozok ebbe.
Mert talán két héttel ezelőtt már belekezdtem, de aztán úgy döntöttem, hogy nem mondom végig, és a belekezdés is kivágtam az adásból, mert mondom, minek kezdek bele, nem folytatom. De egyszer most már ki kell törölnöm az adás téma listáról, ezért el kell, hogy mondjam. Biztos ti is ismeritek, még ha ti magatok nem is olvastatok ilyen könyvet, azon irodalmi műfaj, hát nem műfaj ez, de az a regény, fikciós cucc réteg, amit nem írók írnak, hanem ismert emberek, akik elmennek egy íróiskolába, és megtanulják, hogy hogy kell regényt írni, és gondolják, hogy nincs csak ilyet én is tudok, és írnak. Ugye ilyen fikciós könyveket ír például. Most, pedig tudtam, bárjátok, de elfelejtettem. Na mindegy, nem üt eszembe. De Frey Tamás ilyen. Frey Tamás a világ összes íróiskoláját elvégezte. Azt hiszem Amerikában is végzett el íróiskolát.
A kávéfőzés közben.
Nem, ő nem főz kávét. Az a gyűlöletem egy másik forrása, amit ő művelte a kávéfogyasztás területén. Az, hogy bazd meg tényleg lefőznek ótvar kávéból egy alapkávét, majd mindenféle szirupokat öntenek bele, és akkor adnak nekik mindenféle kurva jó neveket, és innentől kezdve az a magyar ember, akinek nulla kávés műveltsége van, azt gondolja, hogy na, ez kurva jó. Gyere anya, bazd meg, itt arizóniai datolja szilva kávé is van.
Különlegesség.
Hát az biztos, hogy jó. Emlékszel, milyen finom volt, amikor ettük a kert végében? És akkor az emberek a sziruppal felöntött kávéra gondolják azt, hogy az valami. Na mindegy.
Zárójelbe zárva.
De hogyha ez nem lenne elég ahhoz, hogy Frey Tamás tényleg semmire se tartsam, sőt a bűn listáját elkezdjem írni, hát még tetézte a bajt azzal, hogy tényleg elvégzett néhány hosszú hétvégés tanfolyamot. Tehát nem az, hogy egy 5 éves íróiskola, azt is megvetném, hanem egy ilyen, nem tudom, befizetett egy íróiskola, és elvégezte tanfolyamot. És ott elmondták neki, hogy úgy kell csinálni, hogy. És akkor le van írva, hogy így írd meg egy szereplő személyiségét. Találd ki, hogy milyen színű a haja. Találd ki, mi az érdeklődési köre. És akkor én szépen ezek le vannak írva a tankönyvekben, amiből ezekben az iskolákban tanulnak. Frey Tamás ezeket a könyveket becsülettel végigolvasta, majd elkezdett írni könyveket, amik iszonyú példány. Nem tudom, mennyire tudjátok, egészen elképesztő magas példányszámban jelennek meg. Tehát több mint 100 000 darabot vesznek belőle Magyarországon. Most kacélkodik, csak mondom. Én, amikor Orbán Viktor 2/3-dal megnyerte másodjára a magyar országgyűlési választásokat, látszólag most elkalandozok, de nem. Emlékszel, Tibi, én figyelmeztettem Európa népét, hogy ők fognak következni. És azóta beigazolódott, most már őket baszogatja teljes erővel. Én figyelmeztetem most a világ összes népét, akik azt hiszem angolul, ha tudnak, akkor közvetlen veszélyben vannak, mert mostanában fog megjelenni Frey Tamás egyik könyve angol nyelven. Úgyhogy ami eddig a világ egy nyugodt szeglete volt, ahol meg el lehetett menekülni, az most már, elbukott, mert nem sokára megjön. Ezért váltott kiadót, mert az eddigi kiadója a nemzetközi forgalmazásban nem segítette őt rendesen. Na, de hogy el tudjátok-e kép, hogy mit gondoltok arról, aki egy iskolában tanulta a regényírást, hogy az milyen könyv, tehát hogy például ti szeretnétek ezeket a könyveket olvasni, vagy nem? Mire gondoltok?
Én biztos, hogy nem.
Csenge, te nem olvasol semmilyen könyvet, tehát ha véletlenül mégis egy könyvet olvasnál, nem, egy ilyet olvasnál el.
Mindig az én mindig az intuíció, a művész intuícióra szavazok a tanulás helyett.
És ha egy picit is megnyognátok, hogy vajon értékes könyvet ír-e Frey Tamás, avagy értéktelent, akkor elmondom azt, amit ő büszkén, mindenféle félelem nélkül a hangjában mesélte Friderikus Sándornak ebben az interjúban, hogy ő, amikor az előző nagyon sikeres könyvét megírta, ugye rögtön belekezdett az újba, és azt a kínai veszedelem, vagy valamilyen címen kezdte el írni, hogy Kína, mint az új világrend, úgy érezte, hogy ez lesz most az a vonal, ami az embereket ér. Ja, ez egy pillanatig nem rejti véka alá, hogy ő azért választ témákat, mert hogy hát nyilván, amit az emberek szeretnek. Milyen fura lenne, hogyha... Ja, mindegy, adjuk. És már írta, azt hiszem, már 70%-ánál járt, tehát ma majdnem készen volt a könyv, és kitört az ukrán-orosz háború. És akkor azt mondta Tamás, hogy azt a kurva hétszentséget, ez mennyivel jobb. És képzeljtek el, az oké, hogy elkezdett írni egy könyvet erről az ukrán-orosz háború és annak nemzetközi összeesküvés elméletei. Ezek mind kémregények egyébként, tehát ezek mind, amiket ír. És kidobta az előző könyvet. De megírta 70, és kidobta. Mert hogy inkább egy másikat ír.
Na, hát mondjuk...
Ha csak ezt az egyetlen egyet tudod Frey Tamás írói munkásságáról, ez mindenképpen valamiféle gyanúperrel kell, hogy éljél, hogy hát azért nem biztos, hogy itt valami tartalmas irodalomról van szó.
Biztos, hogy nem. De hogyha gondolj bele, hogy mi van, ha nem dobja ki, hanem csak fogja, átírja a neveket, átírja a város neveket.
És reménykedik, hogy nem tudja senki más rajta kívül.
És akkor nem Kínába játszódik, hanem Oroszországba, és a történet meg dettó ugyanaz, tehát még az is lehet, hogy ez történt.
Mikor előttem valahogy Spiró György, neki áll megírni a Fogságot, amit írt tizenvalány évig, vagy tovább.
És akkor bejut a Covid.
És akkor mondjuk 13 évig, és akkor a 12. éve jön a Covid, igen. Bassza meg, ez jobb, ez mennyivel jobb téma. És kidobja a picsába. De nem sajnálja.
Ez tényleg nagyon beszédes.
Nincs benne az, hogy Istenem, hogy magamból dobok ki dolgokat.
Az én agyamba fogant meg ez a kiváló ötlet.
De
hogy ezt engem foglalkoztatott végtelenül.
Meg ez, ahogy ő ezt a könyvírást kezelte, ez pontosan olyan, mint ahogy a gyártók a termékeket kezelik, hogy mit tudom én, a szőkehajú Barbie baba a divat. Legyártunk bele egy csomót, aztán valaki szól, hogy a feketehajú Barbie baba lett a divat, akkor súgy, ennyi a váltás. Hát ugye
olyan sokszor megpróbálkoztam én is, és nyilván mérhetetlenül sok ember, és nálam sokkal okosabb emberek is, valahogy körülírni azt, hogy mi a művészet. Senki nem jutott igazából semmiféle olyan mindenki által elfogadható definícióra, de az, hogy mi nem az, az olyan kurva egyszerű.
Hát nagyon könnyű, az újjal mutogatva bármikor.
Hát ez kurvára nem az. És néha tesz ilyen engedékeny mondatokat a beszélgetésben, hogy jó, hát ő persze nem az a nem tudom kicsoda, hogy ő, és akkor mondva, hogy nem Shakespeare, vagy nem tudom kit említ.
Nem vagyok Shakespeare.
Ilyenkor kéne mondani, Tamás, figyelj, nem, te igazából egy jó tanuló vagy, aki elvégzett egy is. És jár neki egy havilap, ami kizárólag ebben a témakörben közölt cikkeket. Tehát, hogy azt hiszem, ilyenek is vannak, és ezt mondja, hogy mert kérdezte tőle Sándor, hogy de hogy mit írnak-e havonta erről. És mondta, az új trendek. Tehát, hogy most éppen melyik cselekményfűzés a menő. És akkor Tamás azt a cselekményfűzés alkalmazza, mert hogy az a menő, bazd meg. Annyira, és akkor hát nem tudom, csodálkozik, vagy nem, de remélem nem csodálkozik, hogyha azért az irodalmi kánonban azért az ő neve nem fog szerepelni soha. Bár, ekkor Tamás nyugodtan mondhatja azt, hogy lehet, hogy az én könyvem nem Spiró György Fogság című könyvéhez mérhető, de nekem van házam a francia Rivérán, Miami-ban, Budapesten, meg anyám picsájában, egyetlen könyvemből keresek több százmillió forintot. És ilyenkor kell a hozzánk hasonló okos, bár rendkívül sikertelen embereknek megállni azt, hogy nem mennek bele a másik ócsárlásába, tehát amit most én nem tudtam megcsinálni, hanem szégyenszemre elkullognak, mert hogy...
Mert hogy mit csináljuk rosszul?
Hát bazd meg. Hát,
ha lehet ebből jól is élni.
Tehát, ha valaki erre azt mondja nekünk, hogy az irítség beszél belőled, drága barátom, akkor nekem erre nincs semmiféle érvem. Hogy de nem. Vagy megütni tudom, ugye? Vagy azt mondani, hogy nem tudom.
Ezt már rég akartam tőletek megkérdezni, és akárhányszor megkérdeztem, sose adhatok kielégítő választ. Most tényleg érezzétek a súlyát ennek a kérdésnek. Ti egy iciri picirit sem féltek attól soha, hogy mondjuk ezt meghallja Frey Tamás.
Én képzeld, nem.
Leszarod.
Én vágyom rá.
Őszintén, ha odajönne hozzád Frey Tamás, azt mondaná, hogy Tomikám, hallottam az új Gomba Presszót, hogy miket mondasz rólam. Te azt mondanád neki, egy édes barátom, leszarom.
Ugye egy ilyen szembesülésünk volt a 21 év alatt. Lehet, hogy azért vagyok ennyire kibaszott bátor, mert ugye még nem történt meg.
Hát így, innen könnyű, igen.
De amikor, mondjátok már, Alinda. Milyen Alinda?
Weiser
Alinda.
Komolyan.
Ő belehallgatott abba az adásba, mert ő saját bevallása szerint, hát legalábbis akkoriban, ez még jó rég volt a civil rádiós időkben, hogy akkoriban sokszor rákeresett a nevére, és ha ez előkerült, az elolvasta, ha a rádióban beszéltekről meghallgatta, vagy tévében megnézte, hogy mit mondanak róla, mert szerintem az ő önbizalma nagyon gyenge lábakon állt, és... Nagyon félt attól, hogy valami rosszba keveredik az ő neve, ugyanakkor pedig nagyon növelte az ő nem létező önbizalmát az, hogyha megdicsérték bárhol.
És ekkor megszületett az Európa Weiser Alinda Takony című adás,
bizony.
Amit azért tudok, mert ez volt életem első Gomba Presszója.
Tényleg, ezt mondtad valahol. Igen. Na és akkor akkor nekünk volt egy blogunk, vagy lehet, hogy a honlapunk volt, igen, és ő oda írt egy bejegyzést.
Mit írt?
Nem emlékszem már. És nincs meg ez, nem tudom.
De ez nem a civil rádiónak volt a...
Nem, az a saját honlapunk volt.
De most tényleg Tibi oda megy hozzád Frey Tamás, hogy hallotta, hogy miket mondtatok. Mit mondasz?
De én mondtam.
De én azt
Tibi
mondtam.
Ezt is már azt fogja mondani, nem ő mondta.
Miközben nekem basszál.
Ahogy én ismerem a te személyiségedet, azt fogod mondani, hogy ezt nem én mondtam.
Hát én imádom magát.
Magyar, nem.
Nem azt mondod, azt már kimaradt az adásból, amikor én elmondtam, hogy ezzel egyáltalán nem értek egyet.
Meg amikor mondtam, hogy a kávé is milyen jó.
A kávé is milyen őrült jó. Inkább engem kérdez.
Hát...
Zavarban lennék. De végig gondolnám azt, hogy azért mondtam-e el, mert hogy így gondolom, vagy azért mondtam el, mert azt gondoltam, hogy mert most egy őszintességi rohamot fogok gyakorolni. Van szökő évente egyszer, amikor kifejezetten csak a hatás kedvéért mondok valamit, bár nem hazudok, de színezem, és eldöntöm, hogy ez most melyik volt, és ha az előző, tehát én így is gondolom, akkor azt mondom, hogy kedves Tamás, először is drusszák egymással le legyenek rosszban, másodszor pedig ha csúnyán is mondtam, és...
Mondta, hogy egyezünk egy döntetlenbe.
És olyan szavakat is használtam, melyek egyébként, ha személyesen találkozunk, akkor nyilván nem hagyták volna el a számot. Sajnos így gondolom, ahogy akkor mondtam. És erre azt mondanám, Tamás, hogy ja, nem azért kérdeztem, én magam is ezt gondolom saját regényeimről, csak hogy gondoltam a kíváncsiság. Hajt.
De hogy pénzért, Tamás...
Tehát figyeljetek, és most nem is feltétlenül azért, mert most belém ültetted ezt a bogarat a fülembe, hogy hát a hallgatja Frey Tamás, nem azért mondom, ezt minden egyes alkalommal még Töhötömnél is el szoktam mondani, Kadarkai Endrénél is, mindenkinél el szoktam mondani, hogy a teljesítményük előtt abszolút főt hajtok, leveszem a kalapomat, sőt, megeszem a kalapomat, mert ha irigy ember lennék, akkor abszolút ők lennének irigységem tárgyai. Hogy milyen tehetségesen megoldották ezt a feladatot, melynek én az első lépcső fokára sem tudtam fellépni. És tök jó. Még néha büszke is vagyok rájuk, hogy milyen tök jó. De tényleg betegesen nem vagyok irigy. De hát attól még van egy...
Van egy érzés, van egy íz ennek.
Mindenkinek, minden értelmes, intelligens embernek van egy belső értékrendszerem, ami alapján én meg tudom ítélni magam számára, hogy ez most egy értéktelen fostalicska, most nem, Tamás, nem az önökényeiről beszélek természetesen, és nem is a kávéjáról persze. De a kávé az körülbelül ugyan... Na, mondjuk azt, hogy pont annyira szeretem a kávéját, mint a könyveit. Ebből a kávéjából ittam már többször is. Egyik jobb, mint a másik.
Annyira jól van.
Egyébként ez igaz, az egyik jobb, mint a másik. De nem mondta meg még. Van neki világos pörkölésű kávéja. Abban direkt megkóstoltam. Semmi közé ehhez az egészhez, nem tudom. Na jó, mindegy. Ezt akartam elmondani Frey Tamásról, a gyerekek. Még megengeditek, hogy belerúgjak Sebestyén Balázsba?
Az bármikor. Bármikor.
De miért ennyire nagy közmegegyezés az én környezetemben, hogy Sebestyén Balázs nem sokat ér?
Hát...
De szerinted
na
sem.
Na vajon.
Figyelj, először is megeszem a kalapom a teljesítmény előtt, mert hogy az a reggeli műsor az annyira sikeres, amit ő visz a vállán.
Néha felvillantja azt, tényleg csak így meglengeti előttünk azt, hogy ő tudja, hogy egy büdös tahó, és ő tudja, hogy neki ez a personája, hogy ő egy gyorsan fogyasztható, gyorsan kikakálható műsort csinál, amit megeszel, és vége van. Értem, de ha az egész munkásságod, ez a szerep, akkor egy ponton engedtessék már meg, hogy azonosítsunk vele némileg, és hogy lehet, hogy te tényleg egy kicsit egy tahó ember vagy.
Igen. Soha, ezt most mind az apád korabeli ember mondom, soha ne enged, hogy megtévesszen az, amikor valaki, akit egyébként a teljesítményi nem tartott sokra, elővezeti ezt, amit ő is,
hogy ő tudja.
Hát, hogy tisztában vagyok én ezzel.
Hát, igen.
De hát, hogyha jobban megismernél, ha közelebbi barátok lennénk, vagy többször találkoznánk, nyilván ezt nem így mondja, csak érezteti veled, akkor rájönnél, hogy én is azért sokkal árnyaltabban gondolkodom, de hát ez az én munkám, szokták mondani, vagy mit tudom. A perszóna szót nem szokták mondani, mert az hála jó Istennek rajtad kívül senki nem használja.
Mert én meg a bölcsész vagyok.
Te meg a bölcsész vagy. Na, Sebestyén Balázzsal is hallgattam egy interjút. Ugye én betegesen sok podcastot hallgatok.
Én is a Partizánt végignyomtam vele.
Ez nem a Partizánban volt, kérlek szépen, hanem a Telexen. Uh-huh. A Telex készített vele beszélgetést.
Lehet, én is azt láttam. Lehet.
Hát most friss, vagy legalábbis most került ki. A Telex megcsinálja azt, hogy hónapokkal ezelőtti beszélgetés rak ki. Ezt pontosan nem értem, szerintem a világ szégyene.
De le a kalappal a
de megeszem a kalapomat a Telex teljesítménye előtt is. Igen. Hogy én ezt most tudtam meg, hogy ez a Balázs gyerek, hogy ő egy ilyen ezó gyerek. Hogy még könyvet is írt ebből az egészből. És az egész beszélgetés erről szólt, egész végig nem tudtam megállapítani, hogy a kérdező az azért csinálta vele ezt a beszélgetést, hogy bemutassa, hogy mekkora idióta barom, vagy pedig valóban a kíváncsiság hangja szólalt meg akkor belőle, amikor a kérdéseket feltette. Nem jöttem rá. Minden esetre elmondom, hogy Sebestyén Balázs hitvilága, az körülbelül hogy néz ki? Mint a Tibi főzne egy olyan pörköltet, amiben belerakja a Nőklapja összes eddig megjelent számának a pszichológia mellékletét, belerakna a Matrix című filmet, belerakna, nem, annak csak a filozófiáját.
Egy-két ilyen faszis podcastot is rakjon bele. Biztos vagyok benne, hogy van.
Nem,
ilyen,
nem,
nincs
nem.
Ilyen férfi erő podcast.
Nem. Ez a színtiszta ezó energia.
Na, meglep.
Akkor mi van még ilyen nagyon ezós cucc? Az összes ilyen tudatosság podcast, életerő podcast, faszom tudja milyenek, ezeket mind. És akkor ezt dupla sebességen elmeséli, mert neki van egy ilyen nagyon gyorsan beszélő. És itt is elővette azt a rendkívül szánalmas menekülési útvonalát, amikor azt mondta, hogy hát lehet, hogy tévedek. És itt kellett volna megállítani a beszélgetést, más figyelj, tényleg, viszontlátásra. Ja, Istenem, ne hallgassátok meg. És írt egy könyvet is.
Ó.
Például egy ilyen mondat volt benne, de csak azért tudom, mert a kérdező ezt emelte ki belőle, hogy még mindig így gondolod-e, szegezte kérdés Sebestyén Balázsnak a kérdező, nem emlékszem már nevére, picsában, de mindegy, hogy azt írt a könyvében, hogy a nyugati orvoslás, várjál, a nyugati orvoslás szégyene a szike.
Hoppá.
Mert,
hoppá.
Ugye megállt a szike a levegőben? Mert hogy, és kifejtette, hogy, és ez egy új gondolat, ez is rágják már elég régóta a Nőklapja megfelelő hasábjain, hogy igazából a lélek betegsége minden.
Az testi betegség. Az egy biztos. Jó kis lábtörés.
Az talán nem, de a Tudatosság podcastot hallgatod, akkor az is. Uh-huh. Mert hiszen bevonzod. Megteremted magadnak a törött lábot.
Így van.
Na, szóval ez fura, hogy a ráérő gazdag emberek mivel töltik szabad idejüket. Hát gyerekek, figyeljetek, ha nincs nektek semmi, amivel szeretnétek még tönkretenni a műsort, akkor bezárhatjuk.
Zárjuk. Én kitomboltam magam.
Jó. Mikor? Jó, ezt, mikor? Jó, ezt hallgatok majd. Úgyis megünnepeljük, hogyha véglegessé válik a te státuszod, amiről még alig beszéltünk.
Igen.
Rájönjük még akkor.
Így van.
Rájönjük még akkor röhigcselni azon, hogy ez ki képes volt eltévedni az épületben. Nem talált vissza a pulthoz. Na jó van, figyelj Csenge, de tehát most tehát jókedvű vagy?
Persze jókedvű jó. vagyok. Hát most mit szomorkodjak? Rossz helyzetben kell jókedvűnek lenni.
Ezt mint a Sebestyén Balázs mondta volna. Na jó van, akkor viszont találkozunk egy hét múlva. Szervusztok.
Szevasztok.
Sziasztok.
Szervusztok. Nem mondtam, hogy ölelünk, csókolunk mindenkit.
Hát ez hát gyerekek, rajtad van
ölelünk, csókolunk mindenkit. Szervusztok.
Sziasztok.
Szervusztok.
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 Az idő előre haladott. Szeretnék végül is köszönetet mondani a hírközlő szervek embereinek és a technikai feltételeket biztosító ellátó szerveknek. Jó egészséget, minden jót, sikereket kívánok mindnyájuknak!